Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztő kollégám Szabó Szilvia nevében is. Az elődöntőknél jár a női kosárlabda világbajnokság Berlinben, itt mi már nem vagyunk érdekeltek, de éppen csak itt nem vagyunk, mert egy nappal korábban még negyeddöntőt játszottunk a verhetetlen Egyesült Államokkal, ki ne tudná, két klasszis csapat elleni nagy különbségű vereség között három bravúros győzelmet aratott a magyar válogatott, amely egyébként 28 év után jár világbajnokságon, és 40 év után jutott be a legjobb nyolcba. Ha már 28 év, 1998, annak a csapatnak Rád Géber László volt a szövetségi kapitánya, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz Laci, hát kínálja magát az első kérdés, hogy olyan szemmel nézted ezt a VB-t, hogy hát itt jártunk 28 éve, vagy olyan szemmel, mint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője, hogy egy csomó lány, aki onnan indult, az most itt a húzó embere volt ennek a magyar válogatottnak.
Szia István, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, rendkívül megtisztelsz ezzel a kérdése. Elsősorban, ha próbálok maximálisan őszinte lenni, és csak úgy lehet, mint egy magyar sport szerető, mint egy sportszurkoló, úgy próbáltam nézni ezt a... És akkor tudom, hogy szokott lenni, akkor átalakulok sportszakemberré. És akkor így... És nem szeretem sportszakemberként nézni, azért, mert akkor az munka. És... Most fordítva lett, sportszakemberként elkezdtem élvezni. És élvezni, mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanat Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok, ők a kiemelkedő produktum. Tehát az, ahogy Kisvirág játszott, ahogy Juhász Dorka játszik, ahogy Josipovics Kinga játszott, ahogy Török Ágnes, tehát ezek szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Lehet, hogy a nyilvánvaló három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a nyolc közé másodszor a magyar kosárlabda történelmében, és azt gondolom, hogy a másik kettő mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, vagy egy nehezebb vereséget szenvedtünk, 20 pontosat, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat, és elindultunk el. Egy példát felhozok, hogy mire gondolok, például egyszer a 90-es évek vége felé kirándultunk Brnóba, akkor a szlovák és a cseh kosárlabda is, de főleg a cseh a 90-es évek vége felé akkor indult be, a szlovákok akkor döntősök voltak 97-ben, és kikaptunk Brnóba a 30 pont, nem tudtuk áthozni a labdát a fél. Pedig Iványi Dalma, Iványi Eszter volt a bedobó párosunk. Mit csináltunk? Megváltoztattuk a gond. Nem az volt, hogy öngyilkosság, nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket, és abban a pillanatban három évre rá, amikor legyőztük a Brnót az első fordulóba, bejutottunk a Final Four-ba. Tehát eljutottunk oda, amiről álmodoztunk, és ezek a nagy vereségek, ezek a nagy pofonok adták, mert nincs 60 pont a magyar és az amerikai válogatott között. De ebben nem csak az edzőnek, Völgyi Péter is különben jó véleményem, vagy mindjárt elmondom azt is, és azt gondolom, hogy az egész kosárlabda kultúránknak kell tanulni. Tehát azért Catherine Clark, igen, elad több meszt, mint Doncic. Tehát elad több kosárlabda meszt, mint LeBron James. Tehát több millió példát. Tehát kellene tanulni. Tehát nem csak, én azt gondolom, hogy nem technika, nagyon jó testek. A magyar lányok kiváló test, kiváló technika, taktika, szerintem mentális erő. Most épp ezeken a meccseken visszaestünk, de hogy lehet megtanulni játszani az amerikaiak ellen, úgyhogy játszol az amerikaiak ellen. És azt gondolom, hogy ki kell dolgoznunk, hogy valami marketing programot, ki kell, olyan stratégiákat kell csinálnunk, ahol nem eladhatatlan a női kosárlabda, ha valaki a világon több millió dollár keres, mondjuk rá name, image, meg likenessből, vagy a mezeladásból, és marketing programokat, különböző kommunikációs stratégiákat kidolgozni, és úgy fölépíteni a kosárlabdánkat, hogy ez a csapat köré egy új kultúrát építeni, és akkor könnyebb lesz ezt a lányoknak tovább vinni és koronázni. Völgyi Pétert pedig én láttam, különben Sterbenc Tamásnál, a testnevelési egyetem rektorával néztem a testnevelési egyetemen tegnap a rektorátusában a mérkőzést az amerikaiak ellen, és azért, hogy kedves István, megnöveljük kicsit a hallgatottságát a műsornak, egy kis színeset is beleviszünk. Sterbenc Tamást 1995-ben, 94-95-ös szezonban ő ott hagyta a soproni csapatot, akkor ő válogatott kosaras volt, mivel a bátyja volt a csapatnak. Az edzője kirúgták, és ő eljött Pécsre különböző ismeréseken között, nekem legyen a segítőm. Hát végül is német Ági volt, készültünk a BSE döntőre, és a junior csapat edzője volt, és ha hiszed, ha nem, ő volt, amikor megérkezett Pécsre, Völgyi Péterrel osztotta a lakását. Úgyhogy Péter egy megfertőzött zalaegerszegi, Zalaegerszegnek óriási kosárlabda kultúrája van, egy rafkos zalaegerszegi gyerek, rendkívül nagy jó érzékkel rendelkezik a kosárlabdához, és mi szeretjük őt nagyon, Pécset, mert hát a játékosaink is a női kosárlabda csapat mellett nőtt, lett emberedett meg ő is. Úgyhogy szerintem nem kell tragikusnak venni ezeket a nagy pofonokat, amiket kaptuk, ha tudunk élni azokkal a dolgokkal, ha tényleg profitáltunk belőle.
Na, akkor kérdezek is. Köszönjük, abszolút kimerítő, és már a jövőt is érintő választattál az első kérdésre. Menjünk vissza oda, hogy a franciákkal játsszuk a nyitó meccset. Azt már akkor tudtuk, azt még nem, hogy ekkora lesz a különbség, de azt is sejthettük, hogy ott azért nem mi vagyunk az esélyesek, de azt már tudtuk, hogy egészen szürreálisan rövid idő telik el a második mérkőzésig, és azt nem kell mondani, hogy a Nigéria elleni meccs rendkívül fontos volt, sőt, mindent összevetve, itt gyakorlatilag 5 nap alatt játszottunk 4 mérkőzést, és mindegyik fontosnál fontosabb volt. Ezt hogyan lehet felépíteni egy válogatottnál, mert azért ehhez a lányok sincsenek hozzászokva, igaz, az ellenfelek se.
De ezek a világversenyek. Tehát én pontosan, amikor én a világbajnokságra visszaemlékszem, 98-ban, én 2 érzés van bennem, ugye? Tehát nehéz lehet visszaemlékezni precízebb dolgokra. Én emlékszem a boldogságra, és emlékszem a fáradtságra. Tehát ezek a versenyek, hogy ezért van 12-es keret, ezért van 15-ös stáb. Ma a sportban nyilván az nyeri a meccset, aki előbb kipiheni magát, erre fel vannak építve szisztémák. Tehát egy nagyon jó volt, én különben, hogyha a saját játékosaimra, az akadémia játékosaira gondolok, abba vagyok a legboldogabb, hogy ők viselkedtek a testbeszédükre, és a komplet kommunikációjukra, a testbeszédükre és a nyilatkozatokra is. És ott a francia meccs után jó volt hallani, hogy nem esett jól ez, hogy pofon, egy kicsit rossz mentalitással mentünk be, hogy úgyis ez az, majd holnap jön a fontos meccs, de ez meg segítette, én ott megnyugodtan is éreztem, hogy tudják, hogy mi a dolguk másnap.
Hát ha már akadémia, akkor sorod már fel, légy szíves, hogy kik azok ebből a csapatból, hát tudjuk, hogy Juhász Dorka, tudjuk, hogy Kisvirág, de hogy pontosan kik, hányan kötődnek az akadémiához.
Igen, tehát a Juhász Dorka, Kisvirág, a válogatott csapatkapitány, Josipovics Kinga, és
aki a VB legfiatalabb játékosa volt, tudtam már.
Igen, és ez szenzációs, hogy van kettő 26 éves játékosunk, és van egy 18, még egy 10, tehát ez nem véletlen a produktum.
Bocsánat, hogy a vér nem válik vízé, azért itt a mamákról is ejtsünk szót, mert Juhász Dorka kapcsán olyan kevés szó esik arról, hogy Balázs Hajnalka az édesanyja, aki neked volt a nagyon menő játékosod, magyar bajnok, válogatott kosaras Pécsen, és Rátkai Eszternek pedig, ha tudtam, a Ördög Edit az édesanyja, aki ugyan nem a te kezed alatt játszott, de szintén egy meghatározó játékosa volt a 90-es
évek. Igen, volt szerencsém a szövetségi kapitányként edzeni Editet, tehát ott is valami némi közön volt. Igen.
Ott is voltak a mamák a lelátón a sok magyar között.
Igen. Hát jó érzés, hogy a kosárlabdában meghatározó emberek ránk bízták a lányaiknak a sorsukat. Valójában mindegyikről lehet, és ne feledjük el, hogy a pécsi bajnok csapatból is hárman ott voltak, tehát Török Ágnes, Tudor Ágnes és Dulpanka, tehát ők is a regnáló pécsi, az most egy külön mese, hogy nem indul az egy bajnok csapat, amelyik nem indult el az Euroligába, de ez is egy dolog, mindegy, ez egy másik téma. Hát, mi kaptunk Amerikából egy e-mailt, egy baráti e-mailt, ami azt írja, hogy academy goal has been accomplished. Tehát az akadémiai cél megvalósult. Tehát ez a produktum, tehát az, aki egy Kisvirág, Juhász Dorka, Josipovics hármas, amelyiknek az átlag 195-6, egy ilyen centersort ki tud állítani egy akadémiáról, és ott van egy Rátka Esztert, akit draftolt a Phoenix, a Women's NBA, tehát, és egyet ne felejtsünk el, ott fut Lackó Sári, aki a 13. Tehát ő épp csak, hogy tehát most még egy játékosunk, aki épp csak, hogy kiesett a keretből, tehát ő volt az a plusz egy. Úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk, és valójában ez a világbajnokság adott egy olyan feedbacket, hogy ahogy az amcsik is mondják, amiről álmodoztunk, hogy felismerhető legyen az a játékos, aki tőlünk érkezik, és ezért talán mondtam is, hogy azon kívül, hogy szuper eredményesek, hogy gólokat dobnak, lepattanókat, nekem azt tetszett, ahogy kinéztek, ahogy Virág megérett egy igazi csapatkapitányként, Dorka igazi vezér, aztán Kingáról ne beszéljünk, mikor beugrott ott a Dél-Korea ellen megnyerte a meccset, támadó lepattanókkal, hogy viselkedett. Rátkő Eszter megmutatta a tehetségét, szerintem itt messze az egyik legtehetségesebb játékos ebbe a válogatottba. És ez a nyilatkozatok. Tehát amilyen normálisan, amennyire úgy, vagyis úgy nyilatkoztak, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Értelmesen, szerényen, előre nézve, és azt gondolom, hogy ők is sokat tettek, hogy elmozdítsák a sport szurkolóknak Magyarországon az inger küszöbét a női kosárlabda felé.
Ugye többször szóba került a női NBA, hát például most ugye Rátkai Eszter kapcsán, de amúgy is, hát tudjuk, hogy ott koncentrálódik a amióta női NBA létezik, meg felfuttatták, igazából ott koncentrálódik a tudás, a high performance, hogy a kedvenc kifejezéseddel éljek, és ezért aztán nyílik az olló Amerika meg a világ többi része között. Mit tudunk mi ez ellen tenni? Hát például az, hogy minél több játékosunk oda kerül, gondolom, de általában a világ mit tud ez ellen tenni? Bár az nincs még sehol leírva, hogy USA lesz a világbajnok, de azért az lenne a meglepő, ha nem.
De ott is az is egy külön mese. Az is egy külön mese, hogy hogyan érkeznek a játékosok, stb. Tehát ők is nyitottak a világ felé a 19. században is, de a viccet félretéve, tehát az van, hogy nyitni kell. Nyitni kell. Pillanatnyilag mi azt tudjuk, tehát ezért sokan nem tudják, hogy Josipovics Kinga után a fél Amerika fut. De Kinga pillanatnyi, tehát egy félmillió dolláros ára van a name, image, likeness periódusban. Az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, különben Duke edzőnője nagyon ragaszkodik, hogy Dorkát vigyék el. Gino Aurema, a 25-30 olimpiai bajnokot kinevelő Connecticut Huskies, ahol különben az utolsó két évet Dorka is végezte el, tehát Diana Taurasi és Sue Bird-nek az egyetem. Tehát minden sorba, és tényleg sorba állnak. Rátki ezt draftolták. Tehát szerintem is ez a feladatunk, hogy egy ilyen kosárlabda kultúrát építsünk. Ez a válogatott most azért a világ legjobb 8 csapata között van. Erre a válogatottra kell építeni, hogy olyan, és nem csak erkölcsi, és nem csak sportszakmai, hanem társadalmi normákat is, és szokásokat, és gondolkodásmódot tegyünk hozzá, hogy ez hosszú távon működjön. Mert az a high performance, István, az a high performance, hogyha nem egy kiugró eredmény, tehát a high performance nem az, ha valakitől gyorsabb vagy erősebb, vagy több gólt dobsz, vagy kevesebb gólt kapsz, hanem az, hogyha kialakítasz olyan gondolkodásmódot, és olyan szokásokat alakítasz ki, amelyik biztosítani fogják, hogy hosszú távon sikeres legyél. Na és ez most a feladat. Ez a szenzációs eredmény mellé, ez a feladat, mint ahogy már említettem, marketingbe, stratégiába, sportszakmába, mind ahhoz, ami tartozik egy komoly kosárlabda kultúra építéséhez.
Nagyszerű eredmény ez a ugye 8. hely, mert ott azt hiszem már gólkülönbség vagy kosárkülönbség rangsorol 5 és 8 között, de akkor is 8. hely, tehát a legjobb 8. Innentől azért felvetődik a kérdés, hogy mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia, ugye az előzőről egészen fatálisan csúsztunk le egy spanyolok ellen, egy gyakorlatilag agyonnyert meccset sikerült idézőjelbe egy ponttal elveszteni, de ez most a kapu nyitva áll, ugye itt majd Európa-bajnokságot rendeznek, most az előző Európa-bajnokságon viszont ez a csapat nem jutott ki. Gyakorlatilag ez az egyetlen negatív pont Völgyi Péter eddigi kapitányi munkásságába, viszont minden lehetőség adva van ahhoz, hogy a következőn úgy szerepeljen, hogy onnan adott esetben Los Angelesbe is eljuthasson. Hát most a világ legjobb 8 csapatában voltunk, az olimpián ugye vannak 12-en, ha jól tudom. Nyilván meg kell próbálni, neki kell rugaszkodni, ingyen nem adják, az biztos.
Így van. És tehát szerintem le kell egyszerűsíteni a dolgokat. És én, ez volt az élet filozófiám is, meg a sportszakmai, a arsz poetikám is, és hadd osszam meg veled és a hallgatókkal, és szerintem, ha jól átgondolják, akkor boldogak leszünk, ha így történne a női válogatottal is. Tehát, amiről az előbb beszéltem, hogy a high performance, amit már felhoztál, hogyha a Women's NBA a high performance, az nem az, hogy valakit gyorsabb vagy. Vagy erősebb, vagy ügyesebb, vagy szerencsésebb. Vagy kevesebb kosarat kapsz, vagy több gólt rúgsz. És ez kell, lehet, tehát tényleg nagyon negatív és kellemetlen meglepetés volt, hogy ki Bulgária legyőzött bennünket, és nem gimnazista csapatnak kinézve, hogy nem jutottunk ki az EB-re. Tehát ezt kell elkerülni. És nem is azt kell elkerülni, hogy kikapsz, vagy hogy nem sikerül, hanem kell hozni egy konstans, minőségi játékot. És ez pedig csak úgy lehet, ha kialak, és ez nem csak a technikán és a taktikán múlik, és a fizikai felkészültsége. És ez az, ami a feladat, és akkor akkor az ötödik hely is szenzációs lesz, a nyolcadik is, a kilencedik is, és ha kiadsz magadból mindent, és látszik rajtad, hogy ez megtörtént, akkor minden eredmény siker. Nyilván jobban szeretik az érmeket, mint a hetedik helyeket, de hosszú távon a magyar sportépítésében, a kosárlabda sportépítésében ez a csúcs teljesítmény talán fontosabb.
Meg hogy legyünk ott mindenhol, ahol reálisan ott lehetünk.
Hát mert igen, nyilván... igen, ez azért fontos, mert hát ez a, igen, hát a reális. Ha én próbáltam ezt a szót, hogy reális elfelejteni, de mondom, ha kiadsz magadból mindent, és úgy nézel ki, hogy megtettél mindent, és olyan szokásokat kialakítottál akkor, és ez a csapat, ennek a csapatnak sportszakmailag megvan az alapja, hogy igen, sikeres legyen. Tehát én említettem, hogy ne feledjük el, István, ezek világversenyek, ezek a lányok szenzációs eredményeket értek el. Kis Virág All-Star volt 17 éves korában egy U18-as világbajnokságon. A bronzérmesek voltunk az amerikai csapat és a spanyol csapat mögött. Úgyhogy alig kaptunk ki. Juhász Dorka sajnos a térdműt negyed, akkor talán még az Sopronban EB-t tudtak volna nyerni a Juhász Dorka generációja. Ők bejelentkeztek, tehetséget mutattak, ez a VB is ezt bizonyítja, most rajtunk a feladat, hogy ezt még magasabb szintre emeljük.
Egy valakiről még nem esett szó, a 98-as VB-ről igen, meg a mostani válogatottról igen, meg Pécsről igen, Iványi Dalmáról, aki azért ne feledjük, ő teljes, nagyon fontos tagja Völgyi Péter stábjának, a te pályafutásodnak is az egyik legfontosabb játékosa, úgy gondolom, a pécsi éveknek. Mire gondolsz, amikor látod őt ott a magyar kispad mellett, inkben, elegánsan?
Boldog vagyok. Én mosolygok és boldog vagyok. Tudod, vannak olyan dolgok, hogy nem kell, nem nehéz megmagyarázni, még talán nem is kell. Én amikor Dalmát látom ott, ahol én mondtam Dalmának is, mikor hívtam vissza, hogy gyere ide edzőnek, meg minden, és hogy mit csinál, mondom, ne csinálj semmi, csak sétálj itt leföl az akadémián is. Na viccet félretéve, igen, fontos, szenzációs, hogy ott volt játékosként 21-22 éves korában, ott indult be szerintem neki a nemzetközi pályafutás, akkor utána jött ő haza Amerikából. Igaz, hogy már egyszer előtte volt, vagy egyszer-kétszer bajnok velünk a pécsi csapattal. Dalma természetesen az egyik teljesen meghatározó személyisége, játékos az én edzői pályafutásomnak, és jó látni, hogy ott van, hogy tanácsokat ad, láttam az angol nyelvtudását használják a legjobban, hogy Törnerrel speciális tanácsokat adott. Ez megint egy nagyon fontos része a kultúrának, hogy egy ilyen ember ott ült a csapat mellett is segítette a munkájukat.
Ami még nagyon fontos, ennek a csapatnak, hát főleg a meghatározó embereket, ha nézzük, nagyon jó a korfája, tehát egyáltalán nem egy idős csapat, sőt, nagyon sok fiatal és tehetséges játékos van, de hát az évek nyilván múlnak, tehát alulról majd jönnie kell újaknak. Azt, ha valaki látja, hogy kikben mocorog a lehetőség, most nem József Habicsról beszélek, vagy Rátkairól, mert őket már a széles nyilvánosság is szerencsére láthatta. Hogy érzed, milyen a felhozattal a következő néhány évben, vannak-e olyanok, akik igazi európai minőséggel tudnak csatlakozni ehhez a válogatotthoz?
Lesznek, vannak. Én egy Ördög Edit vezeti a Rátkai Eszternek az anyukája, hogy már említetted. Különben épp az anyukákkal beszéltem, mert jönnek haza. Igen. Intéztünk, vártuk őket a reptéren, a lányokat Virággal, szerveztük neki a hazautazásokat, Dorka is jön most haza Pécse Dalmával, és nézem az a serdülő csapatunkat, nézem, akkor lesznek, vannak, a fiatalok nevét még nem kell, hogy mondjam, előre mondani, ez nem egy jó pedagógiai folyamat, de lesznek. Szerintem van egy receptünk. Az, hogy a rengeteg rossz edzői és vezetői tulajdonságom mellett, van egy jó tulajdonságom, hogy én tényleg szerettem és szeretem a játékosaimat. És Az van, hogy érdekes, tehát lehet beszélni a játékosok anyukáikkal, hogy van egy szeretet, és egy őszinte, és nem majom szeretet, hanem egy igazi szeretet a játékosok felé. Próbálunk közös célt csinálni, mi a családnak segítünk, hogy ők derék emberek legyenek, család is fordítva, hogy jó kosaras legyen belőlük. Mi próbáljuk őket megszeretetni a kosárlabdát, olyan labdát adni a kezükbe, tudják, tehát nagyon érdekes, hogy Kisvirág, Juhász Dorka, József, hogy a magas emberek is szemmel a kosárra játszanak, és még mindig jól hangzik, ha kimondom, hogy sokkal több van bennük még. Tehát még van hova fejlődni mind a háromnak, nyilván Rátkainak is, aki csak 19 éves. És 16 éves korukban felnőtt csapatban a tűzbe. Tehát ezt próbáljuk csinálni, hogy ne maradjonak sokáig az utánpótlásba, mert nagyon érdekes, István, hogy például amikor Juhász Dorka, mert Kisvirág egy évvel idősebb Dorkán, amikor ők például azt hiszem kadett döntőt játszottak, akkor harmadik bronzérmesek lettek. Tehát a VB, nem tudom, a Torony ikerpárosa, aki nem tudom, milyen rekordokat csinál, akkor kadettban még bronzérmesek voltunk. Például tavaly, vagyis nem tavaly, az idén volt, az idén Josipovics Kinga nem játszott junior döntőt. Mert egyszer nincs ott helye, mert a 26 be nem fújt faltnak a királynője lett volna, és nem segíti a fejlődését. 16 éves korban felnőtt kosárlabdába, ha biológiailag érettek, de azok voltak, a felnőtt kosárlabda a laboratórium, Vencel Nórival is ez történt, Lackó Sárival is, most Rátka Eszterrel, Josipovics Kingával is. Szerintem ez egy jó út, ahogy mi ezt csináljuk. Rengeteg egyéni képzés, rengeteg nemzetközi, rengeteg mentális felkészülés, és ezért különösen fájó, hogy megnyertük a bajnokságot, igaz meglepetésszerűen, tehát ez nem volt annyira bekalkulálva, hogy a 22 éves átlag életkorral bajnokságot tudjunk nyerni, és ezért valahol vereség ez, mert most képzeld el Kisvirágot, vagy Juhász Dorkát hazahozni, megtartani Rátkai Esztert, és ezzel a csapattal, mindig azt mondják, hogy nem szeretjük az Euroliga győztes csapatainkat, mert kevés a magyar. Na most ezek a Rácz Géber Akadémia, Nemzeti Kosárlabda Akadémia csapatának a neveltjei. Itt éltek, itt voltak a Kisvirág 6 évet, ugye Dorka pécsi, az Eszter 5 évet itt van már, ezeket hazahozni, itt vannak a bajnokaink, a Török Ági, a Studer Ági, a Tulpanka, stb. Esetleg egy-két légiós, és ezzel a csapattal mi azért az Euroligába éremért játszottunk volna. De ilyen dolog, és most senkit nem hibáztatok, csak saját magunkat, és azt csináltam, hogy megváltoztatjuk a kommunikációs filozófiánkat, építünk egy új marketing stratégiát, megpróbálunk másképp hozzáállni a dolgokat, és az, hogy ez a csapat idézőjelben eladhatatlan volt, ez, hogy az önkormányzat nem akarja támogatni, stb., ez a mi hibánk. És ezzel így tanítom a játékosinkat is, hogy mindig abból induljunk ki, hogy mit tehettem volna én többet a csapatomért. És ha így folytatja ez a válogatott, ezek a játékosok szerintem még sok szép VB és olimpiáll előttünk.
Tökéletes végszó lenne, ha egészen röviden nem kérnélek meg arra, hogy válaszolj arra, hogy mégiscsak rendeznek egy francia német, a németek ugye egyedüli nem csoport elsőként jutottak be a négy közé, de hát ők a házigazdák, és egy szuper spanyol amerikai elődöntőt. Kiket vársz a VB döntőjébe? A francia, igen, német és a spanyol amerikai.
Uh-huh. Én a németeknek szurkolok. Általában nem szoktak a házigazdának, és nem azért, mert Rácz Géber a vezetéknevem, az csak az, hogy tanácsokat adok. Azért csak tanácsokat adok.
Mert hogy azt jelenti?
Olaf Langén nagyon jó barátom. A német szövetségi kapitány, Olaf még itt volt, képzett 97-ben segédedző volt az akkori bronzmeccsen, a német válogató, ő Wuppertalt vezette, aztán a Valenciát, ő most az NBA-ben van, nagyon jóban, és szenzációs munkát végzett. Élvezem a német, de azt gondolom a franciák, jó, hazai pálya, nőkos, sok a néző, a franciáknak megvan az elki, amit a saját bőrünkön is megéreztünk, szerintem van benne, habár a franciák is mindig megtanulták éveken keresztül ugye az EB döntőket kikapni, tehát mindig megtalálták a módját, hogy kikapjanak, tehát van esélyük a németeknek, és a spanyolok nagyon jó kosárlabdáznak, ez az amerikai csapat szenzációs, de De egyet ne feledjünk el, ami itt hátrány volt ellenünk, hogy ez egy fiatal csapat. Mert ez a fiatal csapat harapott. Harapott ellenünk, sok a fiatal, ez idézőjelben tapasztalatlan, a spanyoloknak is van tehát nem mondom, hogy esélytelenek. Ezt az olaszok megmutatták különben, hogy lehet az amerikaiak ellen játszani. Én francia-amerikai döntőt várok, de a németeknek szurkolok.
Ja, nagyszerű, köszönöm szépen, főleg azt, amit a magyar válogatott jelenével, egyébként a múltjával, ha már 98-ban te voltál a szövetségkapitány, és főleg a jövőjével kapcsolatban mondtál. Rád Géber Lászlót hallhattuk, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjét, az egykori pécsi edző legendát. Mi pedig megyünk a hírekre, és terveink szerint a hírek után majd éppen a már itt is megénekelt válogatott hazaérkezéssel az ott készült interjúkkal folytatjuk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egyelőre a Mercedes uralja a Madringet. Nyomoz a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB pontversenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, míg a Ferrari Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget a vadonatúj madridi aszfaltcsíkon. Új ügyvezetőt nevezte ki a másodosztályban szereplő DVTK labdarúgó csapatát tulajdonló cég élére. Petrán Vilmost a KFT-ben 13 éve érdekelt Tamás Gábor váltotta. A címvédő fehér orosz Arina Sabalenka és a kazakh Jelena Rybakina vívja a női egyes szombati döntőjét az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Sabalenka két játszmában győzte le az amerikai Jessica Pegulát, míg a hétfőtől már világranglista első Rybakina három játszmában múlta fölül az ugyancsak amerikai Coco Gauffot. Szakaszt nyert a románországúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiírt versenyen számos világklasszis mellett részt vesznek a sporták hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa-bajnok Hallász Bence. 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sportrádió tudósít.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a nyomozásra úgy reagált. A szuverenitásvédelmi hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött meglévő keretmegállapodás alapján. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pusfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terror napjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak. A demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen.
Közlekedés.
Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, és kosárlabdával is folytatjuk, ahogy már Rád Géber László is utalt rá, hazaérkezett Berlinből a világbajnoki 8. helyezett női kosárlabda válogatott Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal és a játékosokkal Szilágyi Dóra beszélgetett.
Mennyire büszke a lányaira azok után, hogy egy történelmi világbajnokságon vagyunk túl?
Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább csapattákhoz csodunk, és összességében az elmúlt hát 6-7 vagy 8-7, amit közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív mélyben volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
Ahogy említette a nehézségeket, mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett birkózni, és hogy sikerült megoldani?
Igazából nem olyan régen volt az isztambuli selejtező, és azóta 4 helyen változott meg a csapat összetétele, több mezőnyjátékosunk is sérülés miatt hiányzott, és pont azok a játékosok pluszban, akik ilyen átjárás volt a 3-es 4-es poszt között, amikor sabdában hát elég fontos, sőt egy inkább fontos pozíciók, úgyhogy az egész játékunkat kicsit át kellett alakítani, a védekezésünket, támadásunkat, ez rövid volt az idő, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, és talán ennek is köszönhető, hogy a Franciaország elnyitó mérkőzést inkább még a hiába a VB keretein belül ment, azt inkább még az első felkészülési mérkőzésünk közé számolom.
Igen, és ahogy utána említette is, önöknek onnantól kezdődött a világbajnokság igazán, és aztán hozták azt, amire készültek is. Szakmailag és érzelmileg mit lehet hazavinni erről a világbajnokságról?
Szakmailag az, hogy egyrészt van rengeteg potenciál a csapatunkban, megvannak azok a fiatal játékosok, akik ott vannak a periférián, és nagyon szépen törekednek arra, hogy minél dominánsabb részt tudjanak kiharcolni maguknak, megvan az a rutinos magunk, akik köré lehet építeni majd ezt a fiatal keretet, és azt gondolom, hogy ebben egy 2-4, este még 6 év is benne van ebben a csapatban. Lesznek Európa-bajnoki selejtezők nem sokára, novemberben, februárban, júniusban EB döntő, ahonnan lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, hogyha ez így elmondva is sok. Az, hogy ez igazából 10 hónap alatt le fog zajlani, 12 hónap alatt, ez így még ijesztőbb, úgyhogy dolgozunk rajta, és próbáljuk ebben az időszakban kihozni a maximumot.
De a következő időszakra egyébként ad ez egyfajta önbizalmat? Most az Európa-bajnoki selejtezőre, majd aztán esetleg az olimpiai kvalifikációra gondolok.
Hát önbizalmat a játékosoknak, kicsit nagyobb respektet a játékvezetőkkel szemben, meg mindenkivel szemben. Azt gondolom, hogy igen, és hát ezt jó kell tudni használni. Az önbizalom és az elbizakodottság az két különböző dolog. Abszolút nem volt ránk ez egyébként jelző, nem is volt igazából eddig mire. Ez egy olyan eredményt, amire viszont nagyon büszkék vagyunk, viszont főleg az első, meg az utolsó mérkőzésünk megmutatta azt, hogy van még hova fejlődni, van még mit tanulni ebbe a sportágba, és még nagyobb alázattal, még nagyobb akarattal, kitartással csapatként még messzebb el tudunk jutni.
Juhász Dorkáéknak milyen volt a repülőútjuk most ide Budapestre, mert ahogy jöttem ide és láttam, hogy be van borulva az ég, én, aki egyébként retteg a repüléstől, azon gondolkodtam, hogy ezen az egész nagy felhőtömegen nem lesz annyira vicces átjönni.
Igen, egy picit döcögős volt a leszállás, de ettől függetlenül szerintem mindenki nagyon jó hangulatban volt, és lehet is, mert azért tényleg nagy eredményt tudtunk elérni, úgyhogy úgy éreztem, hogy teljesen boldogság van, talán egy pici fáradtság, most mindenki haza tud menni egy picit pihenni, de örültünk, hogy végre Magyarországon lehettünk. Berlin is jó volt, de szerintem mindenki azért már hazavágyott.
Van olyan egyébként, aki fél a repüléstől?
Igen, de egy-ketten azért stresszelnek, azt tudom, amikor nagyon sok a turbulencia, akkor azért van egy kis stresszelő játékos, de hála Isten mindig ebbe a csapatkémia akkor is működik, megfogjuk egymást, és végül is ugye mindig szerencsére rendben lejöttünk és landoltunk, de van azért stresszelős.
Ha már csapatkémia, akkor hogy fejlődött mondjuk ez a csapatkémia az elmúlt egy hét alatt? Változott-e valamiben? Tehát most már a világbajnokság után vagyunk, és azt tudod mondani, mondani, hogy ebben mondjuk megváltoztatott minket ez a VB?
Igazából annyira nem gondolom, hogy megváltoztatott minket. Én már a VB előtt is tudtam, hogy az lesz az erősségünk, hogy mennyire közel vagyunk egymáshoz, milyen jó csapatkémia a pályán és pályán kívül. Nyilván nem sok időnk van együtt edzeni így az év során, mindenkinek a saját klubjába kell megfelelni, de valahogy mégis, amikor van ez a pár hét, amikor együtt tudunk lenni, akkor teljesen összhangba tudunk lenni, és ezért is tudunk sikeresek lenni. Úgy gondolom, hogy az előző években is már jó volt, de talán most játékosként is egy picit be tudtunk érni, tapasztalatokat tudtunk szerezni, ami segít ugye nyilván a kosárlabdához, de ezen kívül pedig a pályán kívül még nagyon jól érezzük magunkat együtt. Úgyhogy szerintem ez csak hozzáfogadni, nem hiszem, hogy megváltoztatott volna bármit is, mert eddig is tudtuk, hogy bennünk van az, ami most végre kijött. Talán most értünk egy picit össze a pályán, de remélhetőleg ezért ez még lesz jobb is így az következő években, de tényleg azért én nagyon jól éreztem magam a pályán és pályán kívül is a lányokkal.
Te érezted azt mondjuk akár a VB-t megelőzően, akár mondjuk az első mérkőzés után, hogy neked kellene vállalnod valamiféle vezetőszerepet, vagy ezt mondjuk csak a közvéleményből gondolhatjuk így?
Nem, szerintem most már egy ideje bebizonyosodott bennem, hogy személy szerint tudtam, hogy azért egy vezéregyéniségnek kell lennem a pályán, és a pályán kívül is gondolok arra, hogy egy picit vokálisabbnak kell lennem, előre kell lépnem, és tényleg amit a pályára rakok, azzal tudom őket motiválni és segíteni. Úgyhogy ezt tudtam, hogy nekem is ebben nagy szerepem lesz, meg szerettem is volna előrelépni és egy picit komfortzónámból kijönni. Úgy gondolom, hogy ez a torna most jó volt, meg az isztambuli selejtező is egy jó példa volt, amikor sikerült ezt egy picit magamba is elfogadni és előrelépni, és tudtam, hogy úgy fogok idejönni erre a VB-re, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a csapat jól tudjon muzsikálni, nyilván a szebb egyéni teljesítményemet, de ettől függetlenül meg inkább legfontosabb, hogy összetartani a csapatot, amikor gáz van esetleg a pályán, vagy valami nem úgy sikerül, és nem én vagyok az egyedül az a jó, tehát hogy ez a válogatott nem egy emberre épül, hanem tényleg nagyon sok más játékos is van, aki amikor kell, akkor előrelép, de ezért ez nekem mindig is egy személyesen egy célom volt, hogy legyek az a higgadt és nyugodt vezér, aki amikor valami nem megy a pályán, akkor össze tudjam hozni a csapatot, és örülök, hogy ez most így sikerül.
Még a végére csak annyit, hogy te, aki jártál már az észak-amerikai női profi bajnokságban is, mondjuk az amerikaiaktól, vagy bármilyen külföldi nemzettől hallottatok-e vissza valamiféle véleményt, hogy milyen a megítélés ennek a magyar válogatottnak? Változott-e mondjuk az elmúlt egy hétben?
Igen, úgy gondolom, hogy változott. Nyilván, aki megnézte az elején a VB előtt a tippelgetéseket szakértőktől, szakkommentátoroktól, Magyarországot rakta ki utolsóbbak a csoportba, tehát amit láttunk mi lányokként, vagy lányokkal a Instagramon, mindenhol, social médián az volt, hogy mi leszünk azok, akik kiesnek.
Nyilván így milyen elindulni, bocsánat, egy világbajnokságra?
Igazából ez egy plusz motiváció volt. Szerintem van bennünk annyi versenyképesség, tűz, meg akarat, ami egy kicsit úgy nyilván mindenkit zavart, és tudtuk azt, hogy meg akarjuk mutatni még emiatt is azt, hogy leírnak minket már most. Nyilván kicsi ország vagyunk, azért az előző években nem sikerült elérni azokat az eredményeket, amiket akartunk. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy hát, ha tényleg nem tudták, hogy mire leszünk képesek, de nekünk ez egy plusz motiváció volt, és úgy gondolom, hogy így a visszhangok viszont tényleg az jött vissza, hogy na, mégiscsak, azért a magyar válogatottban sokkal több volt, és szerintem megleptünk azért jó pár ellenfelet is, jó pár embert is, és remélhetőleg ez így a jövőben most már több elismerést fog felénk hozni, de nyilván ez egy plusz elvárás is lesz szerintem, meg azért felraktuk magasra a mércét, úgyhogy ezt tartani kell magunkat is. Nyilván önbizalommal neki menni mindennek, de azért lesz nyilván egy elvárás, és most a következő kihívás pedig az EB lesz, úgyhogy ott sem lesz egyszerű bejutni, és ott viszont ott kell nagyobb eredményeket elérni az olimpia miatt.
Leli Krékát kivártak, kik vártak téged a reptéren?
Itt van a párom és anyukám, de azért elég sok ismerős van itt a reptéren, és szerintem ez egy ilyen kollektív köszöntés. A médiától is voltak itt nagyon sokan, úgyhogy tényleg csak nagyon hálásak vagyunk, hogy így ennyien kilátogattak ide a reptére, és köszöntöttek minket.
Hogyha majd később visszagondolsz erre a történelmi világbajnokságra, ugye 28 év után jutott ki a magyar női válogatott, 40 év után jutottatok a legjobb 8 közé. Mi a legnagyobb élmény, ami megmarad neked erről az időszakról?
Hú, ez egész fantasztikus volt megélni ezt a tornát, a világ legjobb csapatai között mozogni éjjel-nappal, versenyezni ellenük. Azért van még hová fejlődni, ezt láttuk a tornán is, de nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy vissza tudtuk tenni a női kosárlabdát, vagy magyar kosárlabdát a térképre.
Talán Török Ágnes mondta az amerikaiak elleni mérkőzés után, hogy biztos, hogy lesz olyan, amit hazavisztek magatokkal, hogy mi az, amit meg tudtatok csinálni személy szerint magatok játékosként az amerikai válogatott ellen, és mi az, ami nem sikerült. Neked van-e ilyen, ami mondjuk felkerül arra a bizonyos listára, hogy na, nekem ez sikerült az amerikai válogatott ellen?
Csapatszinten azt mondanám, hogy nagyon félénken kezdtünk, és nem hittük el, hogy mi nekünk van ott keresni valónk, és szerintem ezen kell majd változtatnunk a jövőbe, hiszen megdolgoztunk keményen azért, hogy mi itt legyünk, és versenyezhessünk ellenük. Viszont én személy szerint próbáltam nyugodt maradni, és ez viszonylag szerintem sikerült is, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum a mérkőzésnek, de tényleg ilyen bátortalanul nem játszhatunk, hiszen semmi különleges dologgal nem készültek ellenünk. Nyilván egy extra dobó formát fogtak ki, ami nem segített a helyzetünkön, alig hibáztak dobást, de azt
gondolom vérszemet is kaptak.
Nyilván hype-olták egymást, utána ez egy ilyen kis dominószerűen húzták fel egymást, mi pedig húztuk egy kicsit le egymást a bizonytalanságunkkal, de búsakodni nincsen okunk.
Volt olyan mérkőzés viszont, ami előtt már mondjuk azt érezhetted, hogy most nem az a fiatal csapat vagyunk, akik kijutottak ide, jöttek ide szerencsét próbálni, hanem komolyan készülnek ellenetek?
Volt. Ugye kezdtük Nigéria legyőzésével, ami szerintem egy nagyon fontos lépés volt. Utána pedig jött két ázsiai ellenfél. Ugye ezt a játékstílus már nagyjából ismertük, játszottunk ellene, meg volt az ellenszerünk, és tudtuk, hogy nagyon fognak ránk készülni, hiszen nem sikerült még minket legyőzniük, úgyhogy ott már éreztem, hogy itt most már komolyan vesznek minket, illetve nyilván szerintem az USA is egy kicsit félt tőlünk. Nyilván papíron ők is tudták, hogy ők lesznek a jobbak, az erősebbek és a győztesek a mérkőzés után, de szerintem vakarták a fejüket rendesen, és felkészültek belőlünk.
A következő két évre, a kvalifikációs időszakra önbizalmat ad ez a világbajnokság?
Abszolút önbizalmat adhat, nyilván valamilyen szintű nyomást is, de ez a nyomás az együtt jár az élsporttal, és azt gondolom, hogy ennek a kezelésében egyre jobbak és jobbak vagyunk.
Nehéz most elbúcsúzni a lányoktól, a csapattól?
Nehéz, nagyon sok jó pillanat és emléket gyűjtöttünk itt a tornán, és tényleg olyan érzés, mintha egész nyarunkat együtt töltöttük volna. Azért hosszú felkészülés van a hátunk mögött, viszont mindenkinek kijár egy kis pihenő, úgyhogy ezt igyekszünk jól majd kihasználni.
Studer Ágnest utólag is Isten éltesse. Studer Ágnesnek volt-e ennél különlegesebb születésnapja eddig? Ugye tegnap ünnepelted a 28-at.
Nagyon szépen köszönöm elsősorban, és már amúgy sok-sok éven keresztül mindig egy kosárlabda csapattal ünneplem, de az, hogy a válogatottal legyek, arra még nem volt példa, és nyilván arra sem, hogy az amerikai válogatott ellen játszak azon a napon, úgyhogy szerintem mindig is ez lesz a legemlékezetesebb születésnapom mostantól.
Jól olvastam, hogy még az amerikai szurkolók is felköszöntöttek, vagy ők is dúdolták a dalt, amikor téged felköszöntöttek?
Igen, volt egy ilyen szurkolói ilyen zóna, ahonnan kijöttünk a csarnokból, és meccs után ugye jobbra-balra várták úgymond a nagy amerikai sztárokat, hogy kijöjjenek, de mi magyarok előbb jöttünk ki, és nagyon aranyosan, ott tényleg minden szurkoló, ott volt amerikai, német, magyar, mindenki egyszerre énekelt, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon megható volt, és nagyszerű érzés, tényleg a hideg is kirázott, annyira egy ilyen szép emlék marad meg nekem ez, úgyhogy tényleg le a kalappal, amilyen szurkolók voltak ott Berlinben.
Az, hogy ezen a történelmi világbajnokságon egyáltalán kijutottatok 28 év után, majd ugye 40 év után a legjobb 8 közé, inkább a három győzelem, és az van meg, hogy történelmi tett volt ez a világbajnokság, vagy azért figyelni kell arra is, amik mondjuk bosszantóak, mondjuk az amerikaiak elleni befejezés, milyen szájízt ad ez nektek?
Én összességében azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon pozitívan jövünk haza, és nyilvánvaló ez a három győztes mérkőzés, ez le a kalapa. Én szerintem a két csapat, akik ellen kikaptunk, ők fogják a döntőt játszani, úgyhogy nyilván ezt majd meglátjuk holnap, de szerintem ők fognak döntőt játszani, tehát valószínű a világ legjobb két csapat ellen kaptunk ki. Szerintem igen, abba kell majd még fejlődnünk, hogy ezek nagy arányú vereségek lettek. Szerintem azért ennyi, ekkora különbség nincsen köztünk és a francia, illetve az amerikai válogatott között. Viszont ugye ez a terhelés, hogy 6 nap alatt 5 meccs, hirtelen kell európai kosárlabdából átváltani, ázsiai, aztán afrikai, aztán amerikai stílusra, tehát hogy azért ez nem egyszerű, és szerintem lépésről lépésre haladunk előre, és a jövőben ez kell, hogy minél hamarabb át tudjunk állni. Úgyhogy összességében nagyon büszke vagyok a lányokra, amit elértünk, szerintem ez egy nagyon nagy szó, csak most a munka nem áll meg, mert ugye jön az Európa selejtező, hogy az EB-re kijussunk, úgyhogy azon lesz a fókusz maximálisan most.
Ha jól emlékszem, akkor egyébként a korosztályos válogatottakban azért a csapat nagy részével együtt játszottál. Most milyen történelmi világbajnokságra menni velük, történelmi dolgokat csinálni velük?
Amúgy ez lenyűgöző, ugye már akkor megmondták, hogy az a generációnk ugye nagyon tehetséges, voltunk U17-es VB-n is. Igazából pont amúgy arról beszélgettünk a lányokkal, hogy utoljára mi amerikaiakkal az U17-es VB-n találkoztunk, úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy most úgymond nagyon sokan vannak ugyanazok a csapattársak, és most egy felnőtt világbajnokságon ugyanúgy az amerikaiak ellen tudtunk játszani. Úgyhogy szerintem ez nagyon különleges, és megmutatja azt, hogy tényleg egy milyen jó generáció volt, és mennyire összetartóak is vagyunk, és ami nagyon jó érzés, hogy kívülről belülről ismerjük egymást, nagyon segítünk évek óta egymásnak, próbálunk egymást mindig tolni, előrébb vinni, és ugye egymás sikereinek örülni. Úgyhogy szerintem ez miatt felettébb különleges számunkra, és még azért úgy érezzük, hogy ebbe így közösen van még egy pár év.
Na igen, és ha van még egy pár év, akkor gondolom ebbe benne van a Los Angeles olimpia is, de az majd még a jövő zenéje. És elmondtad, hogy érzelmileg mit jelent ez, de szakmailag mit visztek haza, milyen tapasztalatokat?
Azt kell mondanom, hogy szerintem, ami nekem nagyon fontos volt, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk, és jobban játszottunk. Például még az elején azért, amikor kaptunk egy letámadás csapdával, akkor voltak eladott labdáink. Szerintem például ebbe is előrébb tudtunk lépni, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a szituációkat. Én azt gondolom, hogy sikerült fejlődnünk szakmailag is sokat. Nyilván az edzőink azért majd még ki fogják elemezni ezeket a mérkőzéseket, és majd a következő Európa-bajnoki selejtezőre még lesz mit javítani. Én abban bízom, hogy azért ez a társaság sokáig együtt marad még, és akkor igazából lehet építeni, és akkor több időnk van minden, hogy felkészülni, mert azért ilyenkor csak ugye pár edzésre találkozunk így együtt, úgyhogy ezért próbáljuk maximálisan kihozni azt, hogy amiket az edzőink elmondanak, gyorsan betenni a fejekbe, megtanulni, és azt a pályán lehozni. Úgyhogy összességében szerintem mindenhogy léptünk előre, és erre nagyon büszke vagyok.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Kovács Erikát és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársait, és Göbölyös Gábort, az MTI kiváló sportszerkesztőjét. Kosárlabdáztunk az előző órában, illetve kosárlabdáztunk alapvetően az előző egy hétben, hiszen egyfelől 28 év után volt ugye világbajnokságon a magyar női válogatott. Ezt már tudtuk akkor is, amikor elkezdődött a VB, azóta azt is tudjuk, hogy 40 év után először bejutott a 8 közé. Ugye ilyen faramuci volt az egész, mert két nagyon nagy vereség szegélyezte a franciák, illetve az Egyesült Államok, lehet, hogy a két későbbi döntős, ez majd holnap derül ki, ellen a világbajnoki szereplésünket. Közte azonban három nálunk magasabban jegyzett nem európai válogatottat, Nigériát, Dél-Koreát és Japánt kifejte jó játékkal megverték a lányok, és így végül, hiszen a kosár különbség rangsorról a világbajnokság 8. helyen zárnak, vagy zártak. Milyen emlékeitek vannak erről a hétről? Ti hogy éltétek meg ezt a hullámvasutat benne a tagadhatatlanul óriási győzelmekkel, hiszen most azóta hazaérkeztek, a VB hősök, így is apostrofálta őket a szövetség, és egyébként a maga szempontjából ebben teljesen igaza is van.
Én azt kaptam, megmondom őszintén, hogy amit én erre számítottam ezen a világbajnokságon. Az egy elég faramuci helyzet, amit te is mondtál, mondjuk a világbajnokság 8. helyezettje, és mondjuk várhatóan az első kettő között mérhetően van mondjuk 40-50 pont.
Az összesen 100 a kettő meccsen. Hát,
összeadva az még rosszabbul hangzik, de szerintem a 40-50 is nagyon sok. A lányok, meg szerintem az egész szakvezetés megtette azt, ami a maximum volt ezen a világbajnokságon, tehát azt senki nem várhatta el, hogy majd a franciákat, meg az amerikaiakat megszorongatjuk, de mi azról beszéltünk is szerintem egy másfél héttel ezelőtt, hogy az a három ellenfél, aki majd lesz rajtuk kívül, az papíron fogható, és ők megnyerték ezeket a meccseket. Tehát én azt gondolom, hogy nem felülteljesített, hanem kihozta magából a maximumot ez az együttes, és tényleg, amit mondasz, jó játéka, bár azért az eladott labdák az mindegyik meccsen óriási problémát jelentettek, talán nem is volt olyan, amikor 20 alatt zártunk.
De volt, a Japán volt, ellen. Amikor a centereink nem szedtek annyi lepattanót egyébként, tehát tulajdonképpen jókor.
De azért hosszú távon azt mindenképpen ki lehet jelenteni, ez az egyik dolog, amiben majd fejlődnie kell ennek az együttesnek, hogy mondjuk a következő olimpián már ott legyünk, mert azért a világ legjobb 8. csapataként szerintem erre jó alapunk van.
Ugye Európából lehet eljutni az olimpiára, és az előző EB-re nagyjából ugyanannak a csapatnak nem sikerült kijutnia. Ez Völgyi Péter 2 éves kapitányságának az egyetlen foltja, viszont a világbajnokságra meg másoknak nem sikerült kijutniuk, úgyhogy ez szerintem bőven kompenzálta meg arról az EB-ről, amire nem jutottunk ki, abból nem lehet eljutni az olimpiára, majd arról az EB-ről lehet eljutni az olimpiára, amire majd kijutunk.
Én kicsit szigorúbb leszek, tehát én hősöknek nem nevezném őket, annyiban egyetért, tehát kihozzák magukból, amit tulajdonképpen tudnak, tehát nem akkor lennének hősök, ha többet hoztak volna magukból. Azt fontosnak tartom.
Gabi, mind a három csapat, 2 top 10-es az világranglistán, és a harmadik is előttünk van, tehát három ilyet vert.
Elmondom akkor, ami számomra pozitívum, és ami számomra negatívum. A pozitívum az, hogy ugye a franciáktól kapott ugye nagy zakó után másnap, tehát nagyon kevés idővel, ott elsőbb a mentálisan kellett regenerálódni. Hiába mondogatott, hogy tehát nem számít, kikaptunk, tehát azt a meccset hozni kellett, azt egészen kiválóan hozták nekem. A negatívum az, hogy van ez a két kamik, mind a kettő kamik az egy csapat valamilyen szinten magas ember nélkül, Dél-Korea, Japán. És egyébként Japánt már tulajdonképpen talán már először Dél-Korea volt, sikerült már, hogy mondjam, tehát egy kicsit olyan kapkodó, kicsit nagyon kapkodó volt a játék, és itt én a kis embereket hibáztatom, tehát ez egy alacsony szerkezetű csapat ugye az ázsiaiak, tehát itt nekik kellene fölvenni a versenyt, és akkor jön a sok eladott labda. Nekem ez a
legjobb. De ez a Japán ellen pont nem, tehát Japán ellen ott játszottunk
a legjobban. Azt mondom, hogy ott igen, én világos, de tehát mondom, én ezt hiányolom, és ott a kis embereknek gatyába kellett volna rázni a helyzetet. Azt kell, hogy mondjam viszont, hogy centerposzton meglepően jók vagyunk, de hogy egy nálam kosárlabdához jobban értő embert idézzek, Balogh Juditot, Balogh Bubut, ő azt mondta, és akkor visszautalnék rá, amit te is mondasz, tehát itt a következő EB-ről, tehát az EB szereplés fogja megadni ennek a szereplésnek a valós tartalmát. Mert ugye ez most nem visz sehova, de ott majd ugye ki kell jutni az olimpiára.
Ugye öt európai csapat volt a nyolcban, abból hát nem nehéz kiszámolni, hogy nyolcadikra fogjunk, hogy mi az ötödikek lettünk ezen az elben. Cserébe viszont a franciákon kívül más európaival nem találkoztunk, de a franciákon kívül nincs is nagyon olyan európai, amely ellen semmi esélyünk sem lenne. Az mennyit? Például a francia meccsben mennyire játszott szerintetek bele, hogy ugye ez egy este 21 órás záró meccse volt a nyitónapnak, másnap meg nem is az első, de a 14:30-kor játszottunk a Nigériával, tehát hihetetlen. Eleve az, hogy egymás követő két nap játszol, évközben az sem szokás, de egy világversenyen ez nem két nap volt, hanem 17 óra nagyjából.
Miben, hogy játszott bele? A francia vereségben?
Hát, igen, a franciák ellen mennyire volt ott a tudat alatt, hogy úristen, hát lefekszünk hajnalban, mert nyilván itt bőven éjfél után kerültek ágyba, fölkelünk és újra játszunk.
Szerintem nem lenne.
És az a meccs, az viszont már élethalál.
Az biztos benne volt, de szerintem az nem lehetett a tudatban, hogy amikor játszottak, hogy majd holnap mi vár ránk. Én ezt gondolom, nem játszottam ilyen profi szinten. Azt nem gondolom, hogy eleve feltartott kézzel mentek, de azt viszont gondolom, hogy lehet, hogy az volt bennük, hogy az a másnapi a fontos.
Meg aztán egy közben látták, hogy...
Így van, ezt akartam én.
Hogy alakulnak a dolgok.
Így van. Tehát, hogy nyilván nem látványosan engedi el persze, az ember a persze. dolgokat, meg engedi ki. Egyébként csak arra a kérdésre, hogy mit mondtál, vagy hogy is tetted fel, hogy éltük meg ezt akkor. Én csak egy nagyon mondat erejéig kinyitnám egy picit a kaput szélesebbre, mert nekem az elmúlt hónapok nekem borzasztó sok pozitívumot hoztak a magyar sportba, tehát több olyan siker született, amire azt mondhatjuk, hogy még soha nem volt, vagy már nagyon rég vártunk rá, és itt most az egyéni sportágaktól a csapatig, tehát tudnánk sokat sorolni, és ebből a szempontból szerintem jó hónapokat zártunk. Nagyon, tehát, hogy nagyon jó volt sportot nézni, meg magyar sportolóknak szurkolni bármelyik sportágban, és szinte mindenhol felülmúlta valaki önmagát, vagy az egész sportág az előző évet, vagy éveket.
Én nekem csak egy apróság, hogy mennyit számított az, hogy mondjuk a következő meccs számított igazán. Én azt gondolom, ugyan én sem voltam ennyire profi szinten, de játszottam olyan csapatsportot, hogy labdarúgásban, hogy következő nap volt egy fontosabb meccs, akkor az ember az elején nyilván megpróbálja, amit tud, egy jobb ellenfél ellen, de nem fog megszakadni. Szerintem egyébként a szakmai stáb is, valószínűleg ők látnak,
máshogy is rotál az edző.
Olyan élettani eredményeket, vannak adataik arról, hogy most hogy kell egy kicsit visszafogni a lányokat ahhoz, hogy 15 óra múlva, 14 óra múlva 100%-on tudjanak teljesíteni. Ami nekem egyébként hiányzott, hogy mondjuk az amerikai és a francia meccsen is olyan dolgokat hibáztunk, vagy hibáztak a lányok, amit biztos, hogy edzésen, vagy egy másik mérkőzésen, nem tudom, 100-ból 98-szor bedobnak egy-egy zicser, egy-egy középtávoli. Ott látszódott, hogy egy picit, nem tudom, hogy ez féleleme, vagy az, hogy meglátjuk az ellenfélnél, hogy milyen világsztárok játszanak. Ez is egy olyan dolog, amiben szerintem előre lehet lépni, meg ki lehet kapni. Megkérdezték előtt az amerikai meccset, kérdezte tőlem az egyik kollégám, hogy szerintem mi lesz. Hát mondom, ha 20-30-al kikapunk, szerintem az egy jó dolog lehet. Ebből azért jóval nagyobb lett. Ebbe is szerintem előre lehet lépni, hogy ilyen meccseken igenis mutassák meg a lányok azt, hogy ott vannak a világ elitbe.
Ugye nem csak arról volt itt szó, hogy Franciaország ellen játszunk a nyitónapon késő este, aztán korán a Nigéria ellen, hanem mindent összevetve az első 5 nap játszottunk 4 meccset, és abból pont egyre fontosabbak lettek ezek a meccsek, ugye, ahogy telt múlt az idő, és akkor most az USA-t vegyük is ki, mert azután az volt a bónusz a habatortán ötödiknek, mert a nyolc közé jutása Japán ellen dőlt el, De végül is ezt a menetet, ezt elég jól hozta a csapat.
Ez tény. Tehát én a kondíciót nem említettem, igen, kellett volna tehát pozitívumként kiemelni. Én mondom, engem legjobban az döbbentett meg, hogy úgynevezett játékügyes, tényleg kosaras lányok vannak a hátsó posztokon. Tehát ez a rengeteg eladott labda, tehát hogyha itt most kimondom ezt, hogyha ügyetlenek lennének, akkor azt mondom, jó van, vagy megértem. De kimondottan játékhoz értő játékosok, akik nem tudom, megzavarodnak. Mondjuk tudom, ez az ázsiai stílus, ez pontosan erre megy, hogy összezavarodj, úgy passzoljál, hogy az ő kezükbe, én ezt megértem, csak ugye azért egész életükben a lányok ezt csinálják, tehát az föl kell venni a ritmust. Engem legjobban ez a sok eladott labda zavart, megmondom őszintén.
De ezek az ázsiaiakat legalább, Japánt azt ugye megvertük a Soproni olimpiai selejtezőn is, megvertük Isztambulba, ennek a VB-nek a selejtezőjében, meg most is, meg most Koreát is, tehát tulajdonképpen nekünk mindig ázsiaiakkal kéne játszani, mert ellenük jelek szerint, még akkor is, ha egy hihetetlen unortodox stílusba kosárlabdáznak, de ellenük valahogy megy.
Szerintem tudom, hogy profik, de azért az, hogy nem játszottak még VB-n, tehát hogy azért tudom, hogy ezt olyan közhelyszerű, de azért szerintem ezt is vegyük számításba, még attól függetlenül, hogy sok eladott labda volt, mert ez egy teljesen másik közeg, nem?
Majd 4 év múlva, amikor az lesz azt írja valaki, hogy hát sajnos Szoboszlai nem játszott még VB-n, azért remegette. El tudta képzelni futballválogatottat? Tehát a torkukat elvágja az egész országban.
De a Liverpool játékosaként máshogy szocializálódik. Persze. És a magyar válogatott tagjaként is más csapat. Tehát
játszik. De jó, az Dorka WNB-ben játszik.
De az egy ember.
Tudom.
De azért szerintem, hogy a Szoboszlai Dominik is majd 4 év múlva odaérne egy világbajnokságra. Nem azt mondom, hogy meg fog remegni a lába, de azért ott hevesebben ver majd a szíve, az biztos.
Igen,
ami pedig hozhat hibákat is egyébként.
Én ezt akartam az előbb kérdezni, csak nem akartam e felé venni, hogy szembe jön veled Michael Phelps, biztos nem szólsz egyből olyan közvetlenül hozzá, mint mondjuk Kós Huberthez, akivel már beszélgettél 15-ször. Persze, már mint a mi szakmánkból kiindulva. Tehát nyilván szerintem ez benne van, de szerintem ezt a részét nem tudom, jól. Meg nekem, amit tetszett.
Hát beszólsz Kós Hubertnek, hogy szóljon ő Michael Phelpshez, mert ő viszont úgy szól Michael Phelpshez, úgyhogy akkor
most is mondta, láttad a posztot.
Így megoldhat.
De viszont csapatként nekem, én is ezt mindig kiszoktam emelni, amennyire nem tetszett tavaly, vagy tavaly előtt, már nem tudom, a női kézilabda csapatban éreztem némi zavart az éterben. Ez most nekem nagyon tetszett, és a nyilatkozatok is tetszettek, és nem
feltétlenül... Csapatkohézió rendben
évőnek
tűnik.
Igen, és nem feltétlenül azért, mert több ilyen kvázi sírós, érzelgős nyilatkozat volt, de abban én is belegondoltam, hogy úristen, mennyit dolgoztak azért, hogy itt lehettek. Tehát, hogy ugye eddig nem sikerült, megint nem voltunk ott, oda se értünk.
Hát meg hogy jutottunk oda? Elő-elő selejtező a világ végén.
Én az előbb azt nem akartam lehozni, hogy mióta küzdöttek azért, hogy itt legyenek.
Nincs még egy ilyen sorozat. Aztán még alig fújták le az olimpiát. Ezek a lányok már ott Afrika közepén.
Hát ezt talán egyszer pont téged kérdeztelek, te magyaráztad el nekem, hogy hány kör van, hogy ez még csak nem is az elő, hanem még annak is volt egy...
Selejtezőbe jutásért zajló
selejtező tornát. És végül ez lett a vége, de egyébként, ha már nyilatkozatnál tartunk, hát itt még az adás elején Rád Géber Lászlóval beszélgettem, aki a csapat jelentős részének mondjuk akadémiai főnöke volt, és vagy a másodedző Iványi Dalmának ugye edzője, és ő mondta, hogy neki az egyik legnagyobb pozitívum minden sportszakmától, mindentől függetlenül az, hogy milyen összeszedetten és szimpatikusan nyilatkoztak a lányok, vereség után és győzelem után is, tehát hogy mind a kettő ez egy más tudományt igényel, ugye, hogy neki ez rendkívül módon tetszett, hogy mennyire józan volt mindenki a VB minden pillanatában, mert tetszik, nem tetszik, ez is.
De örülök,
hogy ugyanúgy is eredmény hozzá az én
most. Nem intelligens sportolók?
Nem akarom részletezni, nem nyilván. Tehát, nem ez az, a kosárban bizonyos szempontból részjáték, tehát variációs játék, tehát nem feltétlenül csak a fizikumra épül.
Egyébként annyit szeretnék... Lehet olyan ember, aki nem szeret beszélni, nem tud beszélni, megijed a mikrofontól,
de azért minden... szokott.
Azért még az előző témakörről, hogy VB megilletődöttek, rendben van, de azért ez a VB Európában volt, Berlin egy eléggé élhető város, tehát ugyanaz, tehát magyarul időeltolódás nem volt, tehát én... És ráadásul a franc... Szigorú vagyok, igen.
Vagyok a szállodában franc... kisedugták az orrukat, és ott lakott az amerikaiakon kívül a másik 15 csapat, amilyen kell egy...
Igen. hogy mondjuk, és akkor utána hát kikapsz ennyivel a franciáktól, és akkor azt mondod némi malicsa, hogy na jó, akkor megérkeztünk a VB-re.
Tehát... Tényleg, szigorú is, és kicsit gonosz is. Nem,
nem a, hát ez sajnos azt látni, azt tudni kell, hogy a franciák az verhetetlen.
Ja, persze, tehát nyilván a különbség az lehetett volna kevesebb, de ez volt az a meccs, hogyha maximumot játszunk, akkor is kikapunk egy 18-20 ponttal, az USA ellen meg 30-szal. Ettől még majd lehet, hogy lesz vasárnap egy jó francia-amerikai döntő, de ahhoz az is kell, hogy holnap a franciák megverik a házigazda németeket, akik egy nagy zakóval kezdték a VB-t, aztán ehhez képest ott vannak a négy között, pedig nem csoport elsőként mentek be, és a spanyolok se biztos, hogy feltett kézzel mennek ki az USA ellen, az érdekes kis...
És ha mégis francia-amerikai döntő lesz, akkor elmondhatjuk, hogy csak a döntősöktől kaptunk.
Akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen lehetnénk harmadikak is, hiszen... hiszen ki más?
Húzod, igen, vigasszák.
Tehát akkor továbbra is pikit veszek, ezt azért nem mondjuk.
Nem tartom valószínűleg, hogy ezt bárki mondaná, de poénból
lehet. De hozzá lehet az értékeléshez tenni, hogy csak a két VB döntő.
Ez így van.
Azt mondtam, hogy
ezek vertek minket.
Hát igen, hát ezt nem hazudunk vele.
És majd egyébként mindentől függetlenül, majd amikor frissül a világranglista, hogy nyilvánvaló, hogy lényegesen előbbre leszünk, mint most. Na, labdarúgó BL, ezzel folytassuk, mert ugye hát most már azt mondom, hogy most már szokás szerint, bár nem olyan nagyon régi szokás ez, tehát hiszen alapszakasz is azt hiszem most van harmadszor, de első héten adjuk meg a királynak, ami a királyi, nincs Európa Liga, nincs Konferencia Liga, szépen elosztva 6-6-6 bajnokok ligája meccs jutott kedre, szerdára, csütörtökre, azért itt elég nagy különbség, jellemzően a nem menők ellen elég nagy különbségű győzelmeket arattak. Nyilván voltak rangadók, egy Napoli Arsenal, vagy egy Real Madrid Internacional, ott azért kicsit más volt a helyzet, de tegnap is, tehát a Manchester United azért csak rúgott egy 4-est a lazeri csapatnak, a Bayern a mindenki kedvence Bodø Glimtet tömte ki egy 5-össel egy fél idő alatt, és ami mondjuk talán meglepőbb, hogy a Como, azért mégiscsak két elitligás csapatról beszélünk, a Como a Willy Orbánnal felálló, akkor néztem rá a meccs 5. percében, amikor 0-0 volt, de összesen egy bejegyzés ott Willy Orbán sárgalap, ennyi volt, csak azt néztem meg, hogy kezdette, mert így elmondhatjuk, hogy mind a 7 magyar, nem mintha ott kétségek lettek volna Willy Orbán esetében, de hogy 7 magyar is kezdett a BL-be. Na mindegy, a Lipcsét jó megverte a Como, még akkor is azért mentek el onnan emberek, természetesen, a Lipcséből mindig mennek el emberek, de azért ez kicsit több a soknál ez a 4-1, nem?
Hát ebből a szempontból szerintem nagyon rossz ellenfélbe futott bele a Lipcse egy az első meccsen, mert a Como ugyan BL újonc, de aki mondjuk követi az olasz bajnokságot, szerintem az elmúlt 10 évben nem volt olyan csapat a szériában, ami miatt ennyire érdemes lenne egyébként bekapcsolni a tévét,
mint a Como. Atalanta volt
igen, abszolút. Tehát egy Fabregas-szel egy ilyen olaszos tikitakának nevezném, tehát tényleg... nagyon-nagyon látványos játékot játszik a Como, és most már ott tartanak te 2 év alatt, hogy olyan játékosaik vannak, akiket 60-70 millió euróért vesz meg a Real Madrid, de aztán visszadobják Como-ba, tehát ott szerintem Fabregasnak is elég jó kapcsolatai vannak, hogy hogyan tartsa egybe ezt a keretet, és amit te is mondtál, a Lipcse pont most az adás előtt ránéztem a keretre, és azért az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben eladogattak körülbelül, nem tudom, 600 millió euróért játékosokat, köztük nyilván Szoboszlait is, és hát azért meggyengült ez a keret, és küldtétek a műsort, hogy Demichelis alatt inogja a kispad. Hát nekem egyébként az egész nyár egyik legfurább edzőváltása volt, tehát hogy a Bundesliga bronzermesénél miért kell edzőt váltani, ráadásul odahozni azt, hogy Demichelis teki egy, hát szerintem egy ilyen középszerű argentin játékos volt, nem is tudom, hogy jutott el a Bayern Münchenig, de ez most lényegtelen. Tehát edzőként nincsenek túl nagy eredményei, és Ole Wernernek ott volt a harmadik hely, szerintem az egy tökéletes eredmény volt azzal a Lipcsével. Hogy most inog-e a kispad Demichelis alatt, azt viszont még egyelőre hát nem mondanám, még. De egyébként pont jön egy olyan hármas is Frankfurt, Leverkusen, és most hétvégén a Hamburg, ami ráadásul
ott már meg tud inogni, ha hát ezekből nem tudna, jön ki jól.
Hát az egy kötelező győzelem kellene, hogy legyen a Lipcsének.
De a kötelező győzelmek nem megléte ingatja meg a kispadot, hát úgyhogy az vezethet én oda.
Fogalmaztuk.
Na, ő 7 magyar volt pályán, és ugye 7 magyar kezdő, sőt, majdnem mindegyik végig is játszotta a mérkőzést. Ez tényleg ahány magyar annyi regény, kis túlzással, meg Gulácsi például egy jó sztori, hogy Villarrealba megy, föladja az ismerős közeget, kiveszi a gyereket az iskolából, vagy nem tudom, hova járt a kripcsébe, éppen mekkorák, és nem is feltétlenül kezdő kapusnak, ehhez képest én láttam azt a meccset. A
meccs legjobbja volt.
Szenzációsan védett. Tehát volt valaki, aki más nem tudom, hogy vezető volt, vagy szurkoló, vagy kommentelő, aki azt mondta, hogy ha nem ő véd, akkor ez hét, meg tudom erősíteni. Lehet. Egy gól se volt az övé, cserébe volt minimum két-három olyan szitu, ahol ha nem ő véd, akkor az vélhetően gól. Jékapusunk van, volt ilyen kommentelő is a Villarreal szurkolói részéről. Úgyhogy
ott négy meccsen 8-at kaptak a bajnokságban, még nyeretlenek
talán? Itt is kaptak, tehát nem arról van szó, hogy nem kaptak, de egyik se volt gulácsi sara. Mondhatnám, a nagyszerű dortmundi támadó játéknak volt a következménye, de most nem a Dortmund a lényeges ebben az esetben, hanem bár az tetszett abban a meccsben, hogy kijön a híres sárga tenger alatti járó, persze világos kékbe, mert Dortmundban nehogy már sárgába játszanak, úgyhogy na, jó, többi magyarról, hiszen itt a sportkörben még nem nagyon volt módotok.
Az argentin Demichelis, nem is Demichelis kapcsán, mert egy másik argentin tette a kést a nyakára, a Nico Paz tulajdonképpen nagyon jól játszott, ugye 10-es meccsben játszik, én nem mondom, tehát én egy Messi után nem lehet azt mondani, hogy ővé kellene, hogy legyen az argentin válogatottban 10-es meccs, mert Messi
az mérhető. Azt már Maradona után vissza kellett volna vonultatni. Már Messire se szabadott volna ráadni.
Igen, aztán azért a Messi bizonyított.
Már a fiatal Messire.
Nem ügyetlen, azért bizonyította. De hogy igen, tehát ilyenket nem mer az ember kimondani, de hát ott ugye a 10-es meccs várományos argentin válogatott, tényleg nagyon jó, két nagyon jó, gyönyörű gólpasszt adott, tehát
hát tudom, ott futballozni az ember.
Ugye pont persze. Ő az, akit reutaltam, hogy a Real Madrid megvette most 70-ért, de visszaadta 30-ért, és majd megvehetik újra, tehát hogy az egy nagy transfer lesz majd még a jövőben.
Real? Láttátok?
Miért nézel rám? Én nekem szomorúságot hozott, mert hiába nyerte Liverpool, engem szíven utott a Nemzeti Sport címlapja, mert tehát Szoboszlai 2-es pont gól, Kerkez 2-es pont sérülés, tehát hogy igazából ez volt
a... Reméljük nem annyira súlyos, mondom, én itt Marco Rossi arcára lettem volna kíváncsi abba a pillanatban, amikor hiszen mindjárt válogatott van, amikor a combját megfogta Kerkez, de hát állítólag görcs volt, hát most az a létező legjobb a sok opció közül, remélhetőleg. Arról van szó, de egyébként ha az nincs, akkor azt hiszem minden magyar végigjátszotta volna a mérkőzést, ami így, hogy ötöt lehet cserélni, azért ez így nem egy mindennapos.
Azért nem gondoltad volna, hogy a Kerkez görcsöt kap, tehát az ő fizikum
nem az a típus.
Az a típus, aki...
A hétből öt gondolom utoljára, gondolom, hogy a gulácsi görcsöt kap ebből a hétből. Na, de miután így ebben a közegben, vagy ebben a formában erről még nem esett szó, amúgy Liverpoolhoz mit szóltatok? Mert Kerkez ugye kaptak róla végül is egy gólt, viszont az egyenlítő gólba meg elévülhetetlenek az érdemei, mert ezt ő vitte rá a védelemre a labdát, amit aztán végül Szoboszlai
rúgott be. Nekem egy indirekt észrevételem van, nem tudom, milyen erős az Atlético, tehát mindig egy masszív csapat volt, de most talán nem olyan masszív, de nem akarom én ezzel a Liverpool, mert ugye a Szoboszlai meg azt nyilatkozta a meccset, hogy mindenre képesek vagyunk, és el is hisszük ezt magunknak. Jó, nyilván ezt mondani is kell, de most ezt nem ironikusan mondtam, persze világos. De nem tudom, hogy milyen az Atlético, ez az én problémám.
Hát igen, tehát, de ha futballozol ellene, az fáj.
Ezt akarom mondani, igen, de talán most nem annyira. Talán ez az a meccs volt, ahol nem.
Csak Kerkez.
Igen, csak Kerkeznek fáj.
Hát én néztem az Ipswich elleni meccset, ebből a meccsből csak ilyen részleteket láttam, nyilván Szoboszlai gólját, ugye ott Araújónak volt egy elképesztő gólpassza.
Amire azt mondta Szoboszlai, majd a rögtön a Flash interjúban a lefújás után, amikor ott állt a meccs legjobbjának a kis díjjal, hogy azért már megkérdezem tőle, hogy így akartam-e.
Mondta, hát azért a lassítás, mondta, ez jó duma volt. Kedves.
Mondta a menő fiú a jobb hátvédre.
Jó az duma. Új srácnak, aki érkezett, hogy a Barcelonából.
Majd megkérdezem tőle, így akartam.
Az csodálatos volt az a gól. És azért,
volt,
azért a Poolnál nagyon sokat számít, hogy két döntetlen után jött egy viszonylag sima győzelem ugye a bajnokságban.
Hát szerintem az élethalál volt nekik, hogy az a meccs meglegyen.
Atletico ellen megfordítani hazai pályán, az nagy lendületet adhat, most jöhet egy Fulham, visszatérünk a kötelező győzelmekhez, amik ugye mindig nagyon nehezek, de azt hozni kell, és akkor azt mondhatjuk, hogy Iraola, hát ha nem is tökéletesen, mert azért a két döntetlen az
főleg
ott van.
Főleg a Newcastle hagyján, a Nottingham, ugye az volt a másik, igen. Az inkább igen. A Nottingham, mert a Newcastle-ban XS, hát olyan azért van.
Hát főleg hát úgy, hogy a századik percben egyenlítesz, tehát az belefér, de ez egy jó rajt, jól néz ki a Liverpool, most Kerkez is
azt nyilatkozta meg Szoboszlai is a meccs után, hogy, hogy jó úton vannak, Szoboszlai nagyon szeret McAllisterrel párba játszani, minden jó, jól néz ki egyről.
Üzenet ír
újra gólokat.
Üzenet ír Aulának, hogy Gravenberg a padra. Igen, hát végül is ez magyarra lefordítva.
Hát ezt jelenti, persze.
Körülbelül ezt jelenti.
Megértjük egymást.
Egyébként, meg hosszabbítsanak szerződést a McAllisterrel, mert ő mondta, hogy hát még az egy kicsit morgó, hogy nem keresték őt meg ez ügyben.
Hát ez mindenki morog. Ezt imádom. Tehát ugye nem, most már nem az van, mint régen, hogy nyár le a szerződésed, és akkor tárgyunk, hanem, hanem már, már nem tudom, jövő nyáron lejár. Jövő nyáron. Hát, hát mondjuk sőt, egy 20 évvel ezelőtt senkit sem érdekelt, hogy mi lesz jövő
hát
nyáron.
Most már úgy van, hogyha van két jó meccsed, akkor veszek az ügynök már kopogtat, ja, hogy fú, nagyon kedveset keres ez a fiú.
Most kéne valamit
most
csinálni.
Most kéne valami újat csinálni.
Úgyhogy már lehet, hogy Iszak ügynöke is kopogtatott. Mindjárt nem is csinált semmit most a, ezen, a, ezen a mérkőzésen. Jó. Lépjünk, nem, most már akkor szünetig bélyelezzünk, már a hírek okozta szünetig.
Mert eldobtad a Reált is.
Igen, igen, hát amire még érdemben, ugye Mourinho, aki azért a BL-be itt-ott letette a névjeit, pont a Reállal ugye nem sikerült neki nyernie, de ember legyen a talpán, aki egy Portóval meg egy Interrel BL-t nyer, és ez mondjuk sikerült neki, szóval mennyire... Szerintetek mennyire próbálja a maga képére formálni a Reált, vagy pontosan tudja, hiszen volt már ott edző, hogy a Madridnál ez nem fog menni, hanem ott valahogy engedni kell az egókat varázsolni, és csak a kereteket kell lefektetni.
Hát ugye azok a hírek jártak, hogy visszatért a régi madridi módszerhez, ami az ő idejében volt.
Tehát szabályrendszer az van.
Szabályrendszer az van.
De az a pályán kívüli dolgokra vonatkozik.
A pályán kívüli dolgokra vonatkozik, de azért ennek van üzenet értéke én szerintem.
Tehát Vinicius időbe kell, hogy odaérkezzen a közös reggelire, ezt tud nehéz elkezdeni.
Telefont nem lehet használni, főleg... gondolom nagy érvágás a játékosoknak. Hogy én szerintem, én azt... Tehát a gesztusaikból, tehát a metakommunikációból azt veszem ki a Mourinho-nak, hogy mintha újra élvezné a helyzetet, hogy egy sztárcsapatnál van, persze át sztáredző, number van, ezt ugye tudjuk, de most azért az érdekes lesz, hogy mit hoz ki, szerintem jó lesz különben a Reál. Én a Mourinho-t alapból egy jó edzőnek tartom, most nem a 2004-es portói, mondjuk a 2010-es Inter, arra azt mondom, hogy az vagány
igen,
dolog
de, igen,
volt.
De egyébként most főleg így utólag, az egyébként egy baromi erős keret volt az az Inter. És,
mi ez
és,
nem az?
De hát hogy ne lenne
már
az?
Már a Reáli.
Nem, de a Portóhoz képest. Tehát a,
így,
tehát
van,
a,
így van, erre így gondoltam én is.
Tehát ott Wesley Snyderek, Eto'k, Luciók játszottak, maguk posztján top világsztárok, de azokat össze is kellett rakni. És a Reálnak is, hát, tehát a Reálnak persze azért eddig se volt egy szegény ház a Madrid, meg eddig se falábúak futballoztak benne, de sok és jó embert igazolt a Reál, aztán ezekből persze még össze kell rakni majd valamit.
Én azt látom egyébként, nem tudom, hogy erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, hogy amióta elkezdődött a szezon, hogyha én Reál Madriddal kapcsolatos híreket szeretnék olvasni, akkor 90%-ban Mourinho jön elő. Tehát nem az jön elő, hogy Mbappé, nem tudom, 6 gólt szerzett az első 4 meccsén, vagy hogy Vinicius milyen jó, vagy milyen rossz, hanem biztos, hogy valami Mourinho-s tartalom.
De ezt mindig így csinálta.
Mindig így csinálta, és most itt is, hát ugye az utóbbi, nem tudom, Rómánál már nem így történtek a dolgok, vagy a Benficánál. De visszahozta azt, amit korábban a Chelsea-nél, hogy róla beszél
meg a
sajtó,
meg a Madrid,
nem a játékosokat ekézik, vagy emelik föl az égbe, hanem most ő van a középpontban, ez egyébként láthatóan élvezi is. Azt nem tudom, láthatok-e a meccs utáni nyilatkozatát, hogy üdvözölte a riporter, hogy üdvözöljük José újra itt a Bajnokok Ligában, olyan, mintha el sem ment volna, és mondta, hát tavaly ugyanitt voltam a Benficával, de még a riportának se tűnt fel.
Pont a Reált sikerült a nyolcból kipöckölni.
Igen, tehát szerintem nagyon jól csinálja, és egyébként elképesztő, hogy ezt egy Real Madridnál meg tudja csinálni. Tehát, hogy annak idején, mikor a Chelsea-nél, vagy az Internél is megcsinálta, az egy dolog, mind a kettő nagy klub, de
szerintem megkapta, szerintem ő most megkapta a szabad kezet egyébként.
Nagyon úgy néz ki.
Hát ezek, ami volt itt. Tehát, hogy muszáj volt.
Bár azért én továbbra is tartom, mert a Barcelonának pont láttam az elmúlt két mérkőzését, azért azt a katán csapatot szerintem nem lehet majd megfogni.
De szerintem most
azok nem az Interrel játszottak. Tehát
meg szerintem most nem az a...
Nem
biztos,
ki.
Hogy mindig az az elsődleges
cél. Ki mondtad?
De hogyha mélyen belegondolsz, és okosan, higgadtan gondolkozol, akkor ami volt Madridban, nem lehet az a cél. Az első cél.
Szerintem egy Madrid szurkolónak szerintem az kell, hogy legyen.
Csak ha higgadtan gondolkozol, oda lépések kellenek, hogy eljuss el.
Na hát ezeket a lépéseket teszik meg most, most el fogunk menni hírekre, de azért tegyük hozzá, hogy a BL az egy teljesen más kávéház, mint a La Liga. Nyilván mind a kettő fontos, aztán majd Mourinho az elég okos ahhoz, hogy menet közben eldöntse, hogy mit kommunikál, melyik a fontosabb, majd nyilván az, amelyikben jobban állnak. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Na jó, vagy jönnek a hírek, aztán folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egyelőre a Mercedes uralja a Madringet. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB.versenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, míg a Ferrari Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget a vadonatúj madridi aszfalt csíkon. Végluca és Andrássy Márton is bronzéremért küzdhet ma este a judósok hazai budapesti Grand Slam versenyén. Az 57 kg-os vég a Vigaszágról jutott tovább, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy az elődöntőt elveszítve folytathatja az esti helyosztóval. Szakaszt nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiírt versenyen számos világklasszis mellett részt vesznek a sporták hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa-bajnok Halász Bence. 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sportrádió tudósít. Belgrád rendezheti a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája jövő májusi 4-es döntőjét. Az eseménynek idén Málta adott otthont, a szerb fővárosba pedig 2023 után tér vissza a legrangosabb klubsorozat végjátéka.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni. A Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő különbeszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz korábban törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védett ár visszaállítását. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban fele részben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök vagyonát képezi továbbá egy Volkswagen Passat, több értékes bútor és 2000 könyv. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember 25-ére vagy 26-ára ígérte, amerikai útját követően. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandr Vučić már a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta pedig köztársasági elnök. harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU Határ és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi, ceutai események, amikor több tízezren jutottak be jogosolatlanul a spanyol területre.
Közlekedés.
Baleset történt Budapesten a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt. Szintén baleset volt a Tököli úton befelé a Mexikói úti kereszteződésnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Továbbra is Elpap István a 16 óra 36 perc, és Kovács Erikával, Turi Gáborral és Göbölyös Gáborral folytatjuk a Nemzeti Sportkört, már kosaraztunk, meg futball BL-eztünk. Fradizunk egy kicsit, Hajnal Tamás adott a Nemzeti Sportnak egy nagy interjút, amelyben hát sok mindenről beszélt, nyilván Borbély Balázsról, aki ez régről még Németországból fűződik személyes nexusa, de egyebek mellett a Ferencváros játékos politikájáról is szó esett, ugye arról, hogy hát az, ahogy szokták mondani, az idők szavára hallgatva karcsúsították a keretet, és kevesebben
biztos,
vannak.
Biztos, hogy az idők szavára
hallgatva. Használják ezt a kifejezést. Igen, az idők szavára hallgatva. Lényeg, hogy viszont a Fradi semmivel se gyengébb, mint volt. Tehát magyarul lehet azt mondani, hogy így is lehet. Más kérdés, hogy ez nyilván edzőkérdés is.
Ezt akartam mondani.
Hát egy jó edzője. Múltkor azt fogalmaztam, és nem akarok, ehhez ragaszkodom is. Tehát ez az, amikor látni, hogy edző érkezik a csapathoz. Az, hogy most ki mit mond már elnézést magasabb beosztásba, aki a Borbély Balázsnál magasabb beosztásba van, az engem tulajdonképpen őszinte leszek, nem igen érdekel. Ezt a krapekot látom, hogy ebből a csapatból, ahol ugye, ahogy te fogalmaztál, az idők szava vagy mi, hogy volt egy jó fogalmaz. A gazdasági dolgok miatt ugye elmentek játékosok, tehát ugye a Kanikovszki, a Julio Romao, tudom, a Makrekiszta nem igazán kedveltet, de szerintem itt amikor jött, nem volt.
Benne van az interjúban, Sissé, Abufani, Kanikovszki, és Gruber.
Így van. Ennyi. Na most akkor ide hívtak edzőnek, akkor csinálják csapatot, ezek nincsenek. Na most ezt nem látod a Fradin, hogy ezek a palik nincsenek.
Igen, de jó esetben is szerintem ez így volt, meg főleg Hajnal és Borbély nexusát ismerve, vagy vélve, szerintem Borbélyt tájékoztatták arról, hogy ez várható, és Borbély ennek ráadásul nyilván kevesebb pénzért jött, mint amennyire kindolgozott, úgyhogy ez egyelőre egy eléggé win-win történetnek.
Én meg benn dolgozik, bocsánat.
Igen, de még az annyit, ha egyébként én is nagyon rajongó vagyok Borbély Balázs munkájának, de azért ezt tegyük hozzá, nagyon a szezon elején vagyunk.
Persze.
Most fog beindulni az Európa Liga Liga szakasz, most Magyar Kupa hétvégén. Nem azt mondom, hogy ott fog kiderülni, hogy milyen edzőm, azt látjuk, hogy nagyon jó edző,
van,
de nagyon
jó.
Szűk lesz a keret azért itt mondjuk, nem tudom, november, december környékén, ott már biztos, hogy nagyon sok fáradt játékos lesz.
De például a Matus Beró vagy Veljko Birmančević szinte még nem is játszott, és már ők is itt vannak. Hát lehet, hogy könnyen szemre emlegetik
el.
A szemek biztosan könnyesek lesznek.
Birmančević egyelőre nagyon nem győzött meg, de szerintem nagyon érdekes lesz egyébként ez a hétvégi kupa mérkőzés Debrecenben. Mert az, hogy most
Deac,
már...
ugye?
Deac, igen.
Hát annyira az, jó volt látni Kondás elemért.
Mielőtt még azt hinné valaki, hogy a DVR.
Nem, nem, nagyon jó volt
Kondás elemért.
Kondás elemért, igen.
Tehát, hogy az, hogy Európa Liga meccsen, meg NB1-es meccsen is dobott be Borbé Balázs újoncokat. Na most aztán szerintem nem láttam még a Fradinak az utazó keretét Debrecenbe, de nagyon kíváncsi az.
De hát azt tegyük már tényleg hozzá.
De ez a jó, ez a játék.
Hát jó hangzik, igen.
Négy-öt új névre én számítanék.
Igen, igen, de azt biztos, hát Magyar Kupa meg alacsonyabb osztályi csapat, de azt ne felejtsük el, hogy, a, hogy ez a semmiből egy hirtelen ajándék, hogy a héten hét közben viszont nem kellett játszani ez a Fradinak, mert ilyen nem nagyon lesz a következő.
Hát, mint hogy felvezetted a BL-t, ünnepeltük most.
Így van,
azért
így van,
nem
így van.
Játszottak, nem?
Na, de majd fognak, tehát nem arról van szó. De azért, hogy, ahogy mondtad, hogy az Európa Liga szakasza kezdődik, meg azért bajnokság is megy, és ugyan nem nézhet ki most már rosszul a bajnokságban se annyira a Fradi, meg Václaton csak egy veresége van, de az Újpestet azért csak nem verte meg, tehát ott azért úgymond, hát, vesztett, úgymond vesztett két pontot, de az Európa Liga selejtezőjében... Hát de az Európa Liga selejtezőjében ott viszont jól nézett ki nagyon.
Beszéljünk, mert már rég volt. Jó. Én örültem, nem hogy végre ez. Azért mondom, nem kell erről beszélni. Csak...
Jó, csak az Európa Liga selejtezője, az nyilván rendkívül fontos volt Borbénak, mert adott egy tekintét neki nyilván. Az öltözőben, az irodában, meg a lelátón is, és mondjuk egy Fradi edzőnek ebből a háromból olyan háromnak kell stimmelnie, hogy nyugodtan tudjon dolgozni, nem?
Hát erről van szó gyakorlatilag, és ha itt a Borbé Balázs tényleg a munkát tisztelettel, ezt mindig elmondom, a magyar mezőnyben Bognár György mellett nem állítok föl sorrendet, őt tartom a legképzettebb edzőnek. Ha most hasonlítunk még valakihez a múltból, hogy tudja emberek helyét megtalálni a csapatban, én a Csank János tudom mondani, és lehet a Csankra azt mondani, hogy a válogatottal ő volt a kapitán, amikor a jugoszlávokat igaptunk, azt a jugoszláv csapatot egyébként nem sok verte volna meg a világon, de ezt
mondjuk
most
mondjuk, hogy ő volt az a kapitány, aki eljutott pótselejtezőre.
Akár így van, ez is egy pozitív, vagy a Vácsa 94, most nem bánta, én láttam a Vácsa 90 és 94 között, erről van szó. Erről van szó, pontosan, és egy kicsit az is mutatja különben, mert ugye a Győrrel a Borbé lett bajnok, jó, szerintem egy-két játékos egyéniséggel több volt ebben a Győrben, mint abban a Vácban, de azért a Borbé itt is megmutatta, össze kellett rakni ezt a csapatot. Most nem róluk beszélek,
Zombori Andris, bár ő a bajnok csapatban már nem volt.
Ugye, mert volt a Füle is volt, ha jól emlékszem, persze.
Simon Anti.
Puglics.
Nyilas Elek.
Nyilas Elek. Hogyne.
És a kapuban Kosta.
Így van.
Aki azt mondta egyszer nekem a Csank, hogy én, hát a maga stílusába bajszát rágva, hogy én annyira nem szeretem, amikor azt kiabálják, hogy gyerünk gyerekek. Ne kiabálják azt, hogy gyerekek, akinek a Kosztának, akinek már akkor négy gyereke volt, akkor nekem még egy sem, mondja a Csank saját magára.
És egyébként, ha már Deacról beszéltetek, ebben az időben ugye Kondása, én most suktam meg, hogy Kondás elem, hát én láttam játszani, tehát ő hát ugye a Debrecen játékos.
És a Kazinc barcikája is.
Hát jó, de Debrecenben azért ő egy úgy meghatározó volt, hogy hát meghatározó, hát szerették.
Hát.
Igen. Szóval, hogy amúgy én kíváncsi leszek, nyilván nagyon nyerni fog a Fradi, de az is biztos, hogy a Deac szurkolók, inkább úgy mondom, hogy azért szerintem sok debreceni neki jó hétvégi
hol
program lesz.
Hol rendezik azt a meccset tényleg?
Sportkampuszon.
Igen,
Deac pályán. 1000 néző igen. Lehet majd a információk alapján.
Csertetek már a
vendégét? Miért nem viszik be a Nagy Erdeibe?
Hát ezt nem tudom megmondani. Hát
most komolyan.
Hát meg amúgy
biztos,
még...
Biztos van rá magyarázat, de én...
Lehet, hogy csúba kerülne a bérlés, lehet, hogy itt a pályánál 2000 néző jobb hangulat teremt, mint ott esetleg ott a nagy stadionban lenne 2000.
Hát akkor ott több, te is tudod, hogy több lenne, tehát...
Jó, lehet, hogy a játékosok hát azt mondták, hogy akkor mit szeretnék játszani, mint az Újpest, a Megyeri úton, ugye...
De hát ez egy külön kis világ Debrecenen belül egyébként.
Na, minden esetre egy biztos, hogy a Magyar Kupa, ami szokás szerint ugye már 1000 éve megy, mert ugye általában már ilyen előfordul.
Ez már nem olyan, mint a női kosárlabda.
Mindjárt, tehát ilyen Budapest Kupa, meg ahonnan az alacsonyabb osztály elindul, az mindjárt kezdődik, de a következő kiírás kezdődik.
Abszolút, nem a mostani. Én játszottam ilyen Blast 3-as csapatban, ahol az előző évben kezdődtek a következő év magyar.
Nagyjából a 32 közé játszott a Fradi, meg a Videoton, meg a nagy csapatok, amikor én elkezdtem a következő kiírásnak. A kigali, a ruandai, mint a lányok, a női kosár válogatott.
Azért mondom, hogy akkor van hasonlóság.
Van, hát persze. Na mindegy, de lényeg a lényeg, hogy az első osztály is bemutatkozik most, ugye végül is csak 12 csapat, nem olyan nagyon sok, de az a 12 ott lesz a pályán. Jellemzően ugye mindenki tovább jut, de nem feltétlenül, tehát mennyire számítotok arra, hogy magyarul mennyire kell komolyan venni, inkább így mondom, az NB1-eseknek ezt a kanyart, mert azért, ha nem veszik komolyan, akkor valamelyik közülük adott esetben meg is csúszhat.
Te meg is válaszoltad.
Hát itt a Paks és a Győr szerintem az a két csapat, aminek nagyon illene komolyan venni ezt a kört. Ugye mind a ketten NB2-es csapattal játsznak, ráadásul talán nem is tudom, az egyik veretlen, a másik meg otthon veretlen, ugye itt a Karcaga játszik a Győr. Igen. Győrnek azért bajnokként illene talán
hát a tavalyi Győr simán tovább is jutna az ideit.
De az idei az meleg lesz, én azt gondolom. Tehát látva itt az elmúlt hetek teljesítményt, hogy a Győr, hát főleg a támadójáték az nem annyira erős. Ráadásul én azt gondolom, hogy egy dél-amerikai edző valószínűleg a kupába jó néhány embert pihentett majd, és az nem tudom, hogy visszaüthet egy ilyen Karcagán. A Paksnál meg megjósolhatatlan, tehát ők szerintem tudnának akár 8-10 gólt is lőni.
Szinte bárkinek.
Szinte bárkinek, és 3-4-et is kapni, és ott is szerintem...
A Paks stílusa, de a Paks stílusa, ami azért egy ilyen ortodoxabb stílus, a Paks stílusa szerintem egy alacsonyabb osztályú csapat ellen egészen kiválóan érvényesül. Mert a lőtt gólok száma nő, és az már az NB1-be se kevés.
Igen.
Kapott gólok száma, meg esetleg ha sok is, az nem annyi, mint a lőtt gólok száma.
Komolyan kell venni, tehát úgy kell fölfogni, hogy most nem, tehát mindegy erős edzőmeccset, amit meg kell nyerni, kész. Ennyi. Most mindegy, hogy NB2-es ellenfél van. Nem, tényleg, úgy vetődött fel a kérdés, hogy ki, hogy mi lehet. Nem lehet semmi, mert ha komolyan veszett, mint első osztály csapat egy...
Egyébként ma, bocsánat, csak mert fölnézek a monitor képernyőre, ahol az M4 éppen kírt, hogy ma Sopron-Szeged mérkőzéssel kezdődik, és vasárnap pedig a Karcag-Etóval zárul majd ez a kör, de azért egy Diósgyőr videóton is jó lesz, ezek most találkoztak a bajnokságban, egy Mezőkövesd, MTK, tehát azért itt lesznek érdekességek, és mindez még csak a harmadik fordulója, ugye.
És Dorogra meg, ahogy hallottam, jó sok újpesti, ez azért elég közel van, tehát, hogy és nyilván mindenki
a Buzánszki Jenő stadionban.
Igen. Tényleg.
Hát az a neve.
Tényleg.
Hát még kiről kellett volna elnevezni a Dorogi stadion nyilván.
Úgyhogy szerintem is, én szerintem itt az a kulcs, hogy tényleg komolyan kell venni, mert itt nem mondom, hogy visszanyalhat a fagyi, mert csúnya, de mégiscsak, szóval, hogy itt azért lehetnek pofonokat kapni. És akkor
az
meg elég kínos, hogy
Iváncsától az még a nem
még oda-vissza volt,
nem, egy meccs. Úgy azért nem kaptak volna ki, egy meccsen kikaptak Iváncsán, és akkor még a Sportrádió előrádiójában szerkesztő voltam másnap, és fölhívtam az Iváncsaiakat, hogy gyertek már be, hát vidáman bejött két srác, mind a kettő.
Tényleg?
Persze, mind a kettő játszott előző, egyik aztán a csapatkapitány volt, a másik meg két gólt rúgott.
Nem is emlékszem.
És hát azzal kezdték, hogy ők mind a ketten óriási fradi szurkolók. Innen indult az, hát egy Iváncsai nyugodtan lehet fradi szurkoló, ugye, úgyhogy azt mondták, hogy egyik szemük sírt, a másik nevetett, de egy jó hangulatú beszélgetés volt. Na, viszont ha már Magyar Kupa, azért Magyarországon valahogy hagyományosan nincs meg az a rangja a Magyar Kupának, mint rengeteg más országban az ő kupasorozatuknak. Nyilván az MLS nagy erőket mozgósít, pénzjutalomtól kezdve. Az egyébként a Puskás Arénában rendezett döntő az mindig rendben van, tehát az egészen...
Azt hiszem, már csak ott van rangja.
Hát ott aztán tehát, végképp
ott,
van.
Ott már a végén már mindenkinek fontos.
Hát egyrészt, mert az már tényleg nagyon komoly pénz, másrészt azért akár is nézzük, Európa Liga indulás, vagy Európa Liga selejtezőbe való indulás, de mit kéne, vagy mit lehetne még tenni azért?
Miért érzed úgy, hogy nincs olyan nagy rangja? Hát mondjuk, én annyira nem érzem ezt, megmondom összintén.
Hát, akkor inkább nem volt. Mondom, tagadhatatlan, hogy sokat javult a helyzet, de valahogy mégsem. Tehát most az FA Kupa, az nem akarom hasonlítani, mert az FA Kupa, annak már szinte Premier League vetekedő rangja van, de egy Coppa Italia, egy német kupa azért ott is kicsit több a néző, amúgy is tudom, hogy több. De valahogy a Magyar Kupa, ez kicsit ér ilyen periférián van.
Van benne igazság, amit mondasz, de történelme meg így alakult.
Viszont voltak évek, hogy nem is írták ki.
Ezt akarom mondani.
Nem most,
ezt
hanem 50-es évek. Ott vagy 10-valány évig nem volt magyar.
Akkor következő évben volt a döntő.
Következő volt, hogy valami 3 év múlva volt a döntő, meg tehát a történelme viharában.
Pontosan erről van szó, és azért ismerjük el a jelenlegi MLS azért próbát, tehát persze a Puskás Aréna nagyon fontos. Én azt gondolom, hát nem...
Meg ugye a Molla névszponzor, tehát
azért látszik, hogy egyben van ez tulajdonképpen téve. Én szerintem. Tehát magyarán a presztízse azért nőtt. Nem azért, a presztízse nőtt.
Ja, de nyilván van még hova nőni.
Van, tehát ezzel van, együtt. Van.
Na jó van, ami viszont vitán felül csúcs, ez az atlétikai világdöntő, ami egyébként mindjárt kezdődik, mert 19 órától a Zsivocki Gyula atlétikai központban, és hát úgy kezdődik, hogy ma már mindjárt Halász Bence dob majd. Itt van a favágó, kanadai favágó, Katzberg. Hát persze személyes kedvenc, nyilván.
És Duplantis is
hát,
van, ugye?
Hogy ne, még Duplantis is ma van, meg aki egészséges, az, mert a presztízs, meg a pénzdíj, meg Budapest vonzereje, ezek így együtt egészen minőségi mezőnyt hoztak ide, egy érdekes külsőségeibe is, meg lebonyolításában is egy teljesen extra, korábban nem látott háromnapos atlétikai csúcsesemény lesz, mennyire mozgatja meg a fantáziátokat, mennyire figyeltek rá a hétvégén.
Én mindenképpen nézni fogom, tehát szerintem az, hogy itt van egy olyan sportesemény, ami hát gyakorlatilag nívósabb, mint mondjuk a sportágnak a világbajnoksága, tehát nincsenek itt előfutamok, meg délelőtti program, ilyen-olyan sem.
A legjobbak rögtön döntő.
Csak is a krém, tehát szerintem ez, és itt nem hosszú-hosszú órákról beszélünk, hogy most le kell ülni a tévé, este 7-kor bekapcsolod, aztán 9-ig, 9:30-ig elnézed. Ha szerencsénk van, akkor hát mondjuk a Duplantisztól most az a világcsúcs, így egy kisebb sérülés, az nagy meglepetés lenne.
Győzze le a görögöt, nem?
Győzze le.
Hát már az se önmagától való.
De azért összességében most itt a Gyémánt Liga fordulókban is ugye voltak világcsúcsok, 15 évvel ezelőtt nagy eredményeknek a megdőlés, hogy így fogalmazzak, és azért most ráadásul vége van ennek a 40 fokos nyárnak, ebbe a kellemes 20 fokos időbe szerintem nagyon jó.
Ne essen.
Hát ne essen.
Jó, meg lehet húzni.
Vége van.
Hogy nem melegítesz be, jó.
Húzódni? Ja, értem.
Hát azért talán egy atlétának ez a 18-20-21 fok.
Ez jó, szerintem.
Ez jobb, mint a 35. Nekem valami az súgja.
Igen.
Tehát ha én a városba gyalogolok valahova, nekem jobb. Csak ne essen.
Ha én atléta lennék. De én azt néztem, hogy este már nem esik, és hétvégére nem mond esőt. Én direkt néztem, amikor ugye reggel arra...
Tehát akkor nem fog csúszni a dobókör, mert az eső egyébként nem is a futónál érdekes, mert most szögesbe fut egy világ legjobb rekordtányán.
Hát azt nem tudom, hogy mennyire, vagy van erre valami speciális, tehát hogyha már abban maradt az eső, az meddig vizes? Lehet azt szárítani? Nem tudom,
hát
nem
értek. Törölni szokták. Én emlékszem, talán Sydneybe az olimpián ott speciál pont esett a kalapás döntő előtt legalábbis, mert nekem valami ilyen van, hogy az akkor már a hattyúdalára készülő Gécsek Tibor valami rongya, szárítja, törli a dobó olimpiáról.
Hát azt értem, de az a versenyző, de a szervező nem.
Hát amennyire tudja, szárítja, de ha már elkezdődött a verseny, akkor...
Nem úgy gondoltam,
akkor,
hanem addig, mert szerintem most sem esik már.
Nem esik már, délután sem.
Igen, azért mondom, hogy szerintem...
Hát, hogy most esik-e, azt ugye egyikünk sem tudja, de reméljük.
De Göbi biztosan azt mondta, hogy nem esik, én hiszek
hát,
neki.
Amikor bejöttem dolgozni, nem esik.
Én hiszek neki, hogy nem esik.
Na mindegy.
Ez az egy jó párharc lesz egyébként a férfi kalapás, tehát hogy csak azt az egyet egyébként érdemes végigkövetni.
És magyarok egyébként Halász Bencén kívül is lesznek, mert van Kozák Lucánk is, Molnár Attilánk, Takács Boglárkánk, váltóink. Vannak, úgyhogy magyar résztvevő is lesz meg. Én atlétikát azt nem lehetem szeretni, szóval ez szerintem egy óriási buli. Kérdés, hogy a buli és a valódi sportszakmai érték közül melyik irányba billen a dolog?
Hát azért jegyezzük meg, hogy a győztesek minden számban 150 000 dollárt kapnak, ami több, mint a világbajnoki cím, a kétszer annyi, mint egy világcsúcs.
Hát az nyilvánvaló, hogy a World Athletics szándéka az, hogy valami itt nem frenetikusat hozzon létre.
Szerintem érdemes szedni a lábod ennyi pénzért.
Én azt hallottam,
hogy...
Szerintem az egyetlen ember az Duplantis, akinek buli az egész, mert valószínűleg azért sérülten is megnyeri a versenyt.
Nem biztos, hogy nem olyan
basztus. Most tud az Emanuel. A zárónapon.
Szerintem pont a sérülése miatt...
Szerinted arra koncentrál inkább?
Az éneklésre? Ez olyan, mint a francia, meg a... Hogy már arra koncentrál, nem
azt akart,
tudom.
Ő már nyert annyit, hogyha mondjuk ő nem húzza be ezt a 150 000 dollárt, akkor
nyert is, annyit, akkor de ilyen verseny még nem volt,
igen,
tehát ilyet még nem nyert.
Igen, tehát a presztízse miatt szerintem megnyernie.
Hát azért is van itt, mert ő maga mondta, hogy ő meg akarja nyerni ezt a versenyt.
Tehát, hogyha ez egy Gyémánt Liga lenne, akkor lehet, hogy nem indult volna ezzel a sérüléssel.
Sőt, biztos, hogy nem.
De mivel ez egy...
vissza is lépett.
Igen, ezért. Úgyhogy ez a hétvégét nyilván meghatározza, azt egyébként pont jó, hogy magyar kupa van a fociba, és nem úgy figyelünk, mert akkor...
Mindenki
én mindig szeretem, amikor egy egyéni sportág, nyilván az atlétika az, ami, amikor így előtérbe tud kerülni, és kellő figyelem hárul rá, úgyhogy én erre kíváncsi vagyok. Nekem picit rövid ez a három nap. Tehát, hogy értem, hogy monstre.
Na de pont ez a szándék,
értem,
hogy,
hogy
nem egy napos,
mondani.
Mint a mondjuk egy ilyen gyémántliga viadal, nem is nyolc napos, mint egy.
Igen, csak én ezt szoktam mondani, hogy Göbivel sok versenyen voltunk már együtt. Az első nap az mindig ilyen, jaj, de jó, elkezdődik, és mire beleéled magad, vége van. Tehát, hogy ebből a szempontból már mind dolgozni rajta, vagy így, tehát, hogy ez úgy másabb. Igen. De biztos jó verseny lesz.
Én szerintem ezt felmérték, hogy az emberi szurkolói figyelem az mennyire
ez biztos.
Koncentrál, és kitalálták, és állítólag olyan látványelemek lesznek, azt kíváncsian várom, hogy ez valójában hogy fog megvalósulni.
Az alapötlet szerintem szenzációs, hogy tényleg a csak a legjobbak. És
meghívásos alapon.
Nagyon, nekem ez nagyon tetszik, és szerintem ebből csak jó dolog születhet. Tehát ez nem lehet rossz. Ha minden számban a legjobbakat hívod el, abból nem lehet rossz versenyt csinálni.
És ha egy száraz dobókörből Halász Bence
elhajítja,
csak megközelíti az EB-n dobott, mert azt nem mondom, hogy túldobja, mert nem feltétlenül, de ha csak megközelíti, azzal már az is lehet, hogy mert élesben ugye Katzberggel hát szokott ő találkozni, de itt Budapesten, hazai közönség előtt, ha akarunk valami szépet Los Angelesbe, akkor figyelmeztetés, az nem árt a kanadai embernek, gondolom én. Na jó van, de biztos, hogy szuper lesz, én biztos, hogy nézni fogom, főleg azért, mert egy magyar kupára az ember azért úgy oda-oda néz, de az nem úgy mozgatja meg az ember figyelmét. Persze, meg harmadik forduló, meg még itt mindenki életben van, most még, aztán lehet, hogy vasárnap este már nem így lesz, hát akkor nagyon szépen köszönöm, ez volt a mai Nemzeti Sportkör, Kovács Erikának, Turi Gábornak és Göbölyös Gábornak, hogy itt voltak velünk, mi pedig megyünk tovább a hazafutással.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer?
Are we human? Or are we dancers? A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hazafutás utolsó órája kezdődik, 17 óra múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. A címvédő fehér orosz Arina Szabalenka és a kazak Jelena Rybakina jutott be a női döntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A US Open eddigi eseményeit és a közelgő férfi elődöntő esélyeit is értékelte Topor Csaba, állandó szakértőnk, aki a 2001. szeptember 11-én, azaz pontosan 25 éve történt terrortámadás évfordulójáról is beszélgetett a riporter Szabó Szilviával.
Az idei utolsó Grand Slam tornán, a US Openen megismétlődik az ausztrál nyílt teniszbajnokság női döntője. Melbourne után New Yorkban is Arina Szabalenka és Jelena Rybakina játsza ezt a finálét. Mennyire volt ez váratlan, és ugye mondjuk el, hogy 50 éve nem fordult elő az, hogy az első négy helyen kiemelt női játékos jusson be az elődöntőbe.
Az, hogy Szabalenka bejutott a döntőbe, nem mutatott ekkora nagy formát, de az is látszik, hogy neki nagyon jót tett. Én azt hiszem, hogy egy kicsit elvesztette azt a nimbuszát, azt a státuszát, hogy verhetetlen, nagyon dominált, ugye? És ha papíron nézzük, az, hogy ők játsszák a döntőt, nem meglepő, így azt mondom, hogy szerintem nagyon nagy dolog Szabalenkától. Az, hogy az első négy kiemelt játssza az elődöntőt, csoda, de azért a női mezőny most már évek óta nagyon-nagyon zárt és nagyon erős. Uh-huh. Sokszor beszélgetünk erről, hogy néha izgalmasabb, mint a férfiak küzdelme. Nagyon-nagyon egybe van az első 10-20, ott tényleg nagyon-nagyon jó meccsek vannak, és hát ez is fantasztikus.
Az, hogy mindenképpen Rybakina lesz hétfőtől a világranglista vezető, az szerinted Szabalenkát spanolja egy picit, és jelente ez neki egy ilyen plusz motivációt, hogy azért megmutatja ellene?
Nagyon érdekes a kérdés, mert ugye külsőleg Szabalenka, ha csak azt nézzük, ahogy ő szerepel, meg megjelenik, egy ilyen nagyon laza, jópofa, vagány csaj, és közben az látható, hogy ezeken a meccseken nagyon sokszor befeszül, és képtelen a legjobbját nyújtani. Én arra leszek kíváncsi, hogy most, hogy fordult a kocka, és Rybakina lesz a világ első, és úgymond Szabalenka már üldöző, ezzel egy más mentalitással lesz képes játszani, mert nagyon sok rendszem döntőt bukott már ő ahhoz képest, hogy mennyire dominálta a játékot, és nem lehetett nem észrevenni, sőt, ő maga is jó. Többször ezt kifejezte, hogy igen, nem tudja, mi történik, befeszül, elizgulja a meccseket. Szerintem itt ez egy nagyon érdekes fordulópont, hogy most ő üldöz, kisebb talán a nyomás ő rajta, már nem lesz világ első jövő héten, ez egész biztos. Hát, ha egy lazább, felszabadultabb Szabalenkát látunk. Rybakina nagyon magabiztos, de most már egy jó fél éve, vagy még régebb óta.
Uh-huh. Mielőtt Szabalenka elődöntőjéről beszélünk, említsük meg azt is, hogy többször nyilatkozta azt, hogy még a US Open előtt szeretett volna egy kicsit úgy elvonulni, hogy úgy fogalmazott, hogy a külvilág zaját elzárni. Ez ezzel kapcsolatos, amit az előbb mondtál, hogy néha befeszül a fontos meccseken, és akkor egy kicsit ugye a fejben rendbe kellett tennie magát?
Nem biztosan így van, ahogy mondod. Tehát ez nagyon sok volt, nagyon sokáig dominált, egészen döbbenetes sokáig dominált, közben meg elvesztette a legfontosabb meccseket. Azért ez, bárhogy is nézzük, a Grand Slam fontos. Ugye Djokovicnál, Nadalnál is látszott a karrierjük végén, hogy már szinte csak az érdekelte őket, és ezt Szabalenka is tudja, hogy oké, hogy világ első vagyok, megnyerek pár Masters tornát, vagy WTA ezres, de igazából a Grand Slam számít, a történelem könyvekbe is ez fog bejutni, meg bekerülni. Én azt gondolom, igen, amit mondasz, hogy itt kellett neki egy kicsit újra gondolni ezt az egészet.
Ugye az amerikaiak egyik kedvence Jessica Pegula várt rá az elődöntőben. Nagyon könnyedén, 1 óra 20 perc alatt 2-0-ás szett arányban 7-5-6-2-re nyert Sabalenka. Én csak az összefoglalót láttam, de azokban a labdamenetekben olyan vehemenciával, olyan erőteljes teniszt játszva játszott, hogy számomra az meglepő volt, hogy ennyire akarja.
Nagyon más mentalitással játszik, ahogy mondod, nagyon más a tekintete. Látszik, hogy itt tudja, hogy ez itt több kell, mint amit eddig hozott, és Pegula egy ilyen tekintetben könnyű, meg nehéz ellenfél volt szerintem neki. Egyrészt abba könnyű volt, hogy Pegula bántani őt nem tudja a játékával, egy kontrajátékos. Viszont nehéz meccs volt, mert muszáj volt leütni a pályáról, és muszáj volt azzal az agresszivitással játszani, ami ide kell, de hát ez a mérkőzésnek semmi köze nem lesz a Rybakina elleni meccshez, ahol még nála is agresszívabb az ellenfél.
Ugye említetted, hogy nehéz neki esetleg a motivációt megtalálni. 99 héten át vezette a világranglistát. Ugye sorozatban a negyedik US Open döntőjét játszhatja, és például Williams mellé felzárkózhat, aki sorozatban háromszor volt bajnok, szóval ezek mind-mind motivációt jelenthetnek számára?
Biztosan az, de szerintem a legfontosabb neki, hogy végre nyerjen egy Grand Slam döntőt, a sok elbukott Grand Slam döntő után, meg ezt az átkot megszakítsa, meg hát Rybakina ugye most már az első számú kihívójává vált, és igaz, Swiatekkel voltak ők partiban nagyon sokáig, Swiatek egy kicsit most megrogyott, és most itt jött Rybakina, nem mondom, hogy a semmiből, de azért egy év alatt nőtt föl ide, és szerintem ez a párharc, ez külön nagy motiváció lesz neki. Azt láthatjuk, ugye mindig a nagy párharcok voltak a legizgalmasabbak a közönségnek is, és a játékosoknak is.
Rybakina ugye megnyerte az Ausztrál Open-t, viszont először jutott a US Open döntőjébe. Jelenthet-e ez egy kis előnyt Sabalenkának?
Nem tudom, Coco Gauffot verte három szettben méghozzá úgy, hogy elbukta az első szettet, és utána nagyon-nagyon simán fordított. Tehát az a mérkőzés az igazából kettő meccs volt, az első szett meg a második kettő. Elképesztő, hátborzongatóan stabil Rybakina. Pont ami a karrierje első részében nem jellemezte az, hogy ő stabilan tud ilyen agresszíven játszani, az idén teljesen megváltozott. Nem tudom elképzelni, hogy tartana a meccstől Sabalenka ellen.
Tudom, hogy teljesen más körülmények, más pályaborítás, de az Ausztrál Open döntőjéhez képest te most mennyiben vársz más finálét, és hogyha mondjuk Sabalenka fejével gondolkozol, mit kell máshogy csinálnia, hogy esetleg most ne ugyanaz az eredmény szülessen, és ne Rybakina nyerjen?
Technikailag egy picit talán nehezebb a dolga Sabalenkának, ha csak azt nézzük, hogy milyenek a körülmények, mert sokkal gyorsabb ez a borítás. Rybakina pedig iszonyatos gyorsan játszik, és laposan. Ilyen tekintetben ez nem Sabalenkának jó. Időzítés tekintetében meg neki nagyon jó, mert ő jön föl, és Rybakinának a lendülete ki tudja, meddig tart, ilyet semmi se tart örökké. Ez nagyon izgalmas dolog lesz taktikailag. Én nem tudom elképzelni, hogy olyan nagyon-nagyon nagy újat tudjanak egymásnak mutatni 17 lejátszott meccs után. Itt napi forma, adott pillanatnyi forma, lelki állapot lesz a nagy kérdés. Fizikailag mindketten marha jó állapotban vannak, nem tudom, hogy taktikailag lehet-e itt még újat mutatni a másiknak.
Mindenképpen háromszettes csatára számít az?
Nem. De nem mernék még tippelni se, mert ugye pont Sabalenka előélete miatt. Ha megint elizgulja és megint befeszül, akkor simán kikaphat, nagyon simán is ki tud kapni Sabalenka, annyira el tudja izgulni a meccseket.
Hát erre szombatig kell várnunk, ugye akkor rendezik a női döntőt. Ma este 21 órától viszont már az uraké lesz a főszerep. Alexander Zverev és Karen Khachanov játsza az egyik elődöntőt. Ugye Zverev 29 éves, Khachanov 30 éves, Zverev második a világranglistán, Khachanov az 50. Itt milyen csatára számítasz?
Óriási csatára. Ők nagyon nagy meccseket szoktak játszani. A stílusuk se különbözik olyan nagyon. Khachanov azért most, hogy 50. Hát Khachanov egy top 10-es játékos volt, 8. is volt. Szinte minden Grand Slamen minimum negyed döntőzött, elődöntőzött, nagyon nagy teniszező. És óriási formát talált idén év végére, pedig nagyon gyengén indult az éve. Zverevnek meg itt az isteni lehetőség. Igazából Djokovicnál mondtuk mindig azt, hogy hogy kell már a szerencsés sorsolás Djokovicnak, hogy esélye legyen Grand Slamet nyerni. Hát Zverev most nagyon megkapta ám. Se Sinner, se Alcaraz, se Djokovic. Igazából nincs olyan játékos, akit ne kéne neki minden józan emberi számítás szerint simán vernie. Ugyanaz lesz a kérdés szerintem, amit Szabalenkánál feltettünk, hogy ez teher lesz-e rajta, vagy él vele. Nagyon, nagyon nagy történelmi lehetőség Zverevnek, és akkor így hadd jegyezzem meg ezt nagyon szubjektíven, hogy ettől függetlenül marhára megérdemli. Tehát ő az az, aki karrierje nagy részét mindig úgy töltötte, hogy valaha volt legjobb teniszező, aki nem nyert Grand Slamet, a majdnem ember, aki elbukta, emlékezhetünk azt a 2020-as US Open döntőt, két nyert szetről tím ellen, mert elizgulta. És most itt lehet, egy év alatt, 29 évesen megfordíthatja ezt az egész történetet, amit róla írtak, és lehet belőle akár idén már kétszeres Grand Slam győztes, na az már véletlenül olyan nincs.
Ő fejben mennyire erős, és hogyan kezeli ezt a helyzetet, ahogy mondtad, gyakorlatilag csak ő bukhatja el?
Nyilván ott lesz a pályán Karen Khachanov, meg majd azért lesz egy másik elődöntő is, iszonyat jó teniszezők vannak. A másik ágon ugye azért például Ben Shelton teljesen kiismerhetetlen játékos és életveszélyes, tehát nem lehet így odaadni Zverevnek a meccset, de a rutinjával, azzal, amilyen formában van idén, hogyha ő hozza a szintjét, akkor ezt a Grand Slamet hát jó eséllyel be kéne húznia.
Ugye a másik ágon amerikai párharc lesz, Francis Tiafoe és Ben Shelton játssza az elődöntőt. Mind a ketten rettentő, kiélezett, drámai, 4,5 óra körüli csatában jutottak tovább. Mennyire számíthat itt a fizikai állóképesség?
Én az az érzésem, hogy a hazai közönség előtt mind a ketten tuti, hogy olyan adrenalin lökettel játszanak, hogy ezen a meccsen ez nem lesz tényező. A döntőben lesz nagyon nagy tényező, én azt hiszem. Tehát itt, ha itt belebonyolódnak, és erre minden esély megvan egy brutális ötszettes meccsbe, akkor a döntőre fog megérkezni a valóság, de hát addig szerintem pont nem érdekli őket. Egyébként nagyon jóba vannak, egyébként mindketten ilyen hihetetlen, robbanékony, elképesztően meglepő dolgokra képes teniszezők, atletikusak, imádják a New York-i közönséget, és imádja őket a közönség. Én azt gondolom, hogy ez a meccs ez valami egészen elképesztően brutálisan jó meccs is lehet.
Ben Sheltonról mondja egy-két szót, élete egyik legnagyobb sikerét aratja, kiejti Alcarazt, hazai pályán játszhat, mindössze 23 éves, kell-e attól tartani, bár az amerikaiak mentalitását ismerve ez ilyen álkérdés, hogy neki most megvolt a nagy trófea, és már az nagy siker, hogy idáig eljutott, vagy az van benne, hogy jó, de ha már idáig eljutottam, akkor most már ne álljak meg a döntőig?
Hát ezt inkább Tiafoe-nál gondolnám veszélynek. Uh-huh. Az, hogy így nem néz ki többet magából, Shelton hihetetlen sokra tartja magát, és nagyon magabiztos, és nagyon-nagyon motivált. Én azt gondolom, hogy Ben Shelton, és a 23 év, valljuk meg, már annyira nem fiatal. Tehát mondjuk Alcaraz 23 évesen már többszörös Grand Slam bajnok. Úgyhogy nem hiszem, hogy a kor az ilyen tekintetben azt jelenti Sheltonnál, hogy nincs rutinja. Most már stabilan top 10 környéki teniszező. Én mondom, inkább Tiafoe-nál félek, mert Tiafoe-nál nagyon sokszor látszott ilyen hirtelen forma hanyatlás, de szerintem ezen a meccsen, a New York-i közönség előtt kizárt, hogy ne maximális motivációval meg felpörögve lépjenek fel. Nagyon jó meccset várok.
Az amerikaiak körében egyébként melyik fiú népszerűbb szerinted? Hogy fog megoszlani majd a szurkolók aránya?
Hát Tiafoe nagyon nagy sztár New Yorkban. Ő már elképesztő meccseket játszott ott. Hihetetlen őrült derbiket. Tehát ő nagyon tudja, hogy a közönséget hogy kell a maga oldalára fordítani. De Shelton is egy hihetetlen vibráló alkat. Hát, nem tudom, szerintem ez az a mérkőzés, amikor bárki nyer, az egész tenisz nyer, meg az egész stadion, minden egyes nézője nagyon nagyot fog nyerni.
Mit gondolsz a programok lebonyolításáról? Ugye Shelton és Alcaraz csatája hajnali 3:30-ig tartott, és Alcaraz erőléti edzője ki is fakadt ezen, hogy ez rendkívül sérülés veszélyes. Nyilván nem lehet kiküszöbölni, hogy csúszanak egyes mérkőzések, de az, hogy ilyen éjszakában nyúlóan kell ilyen hőfokú meccseket játszani, az mennyire veszélyes szerinted, és mennyire kellene ezen változtatni?
Hát változtatni kellene, ezt a versenyigazgató is bevallotta utána, mea culpázott. Az, hogy veszélyes, nem hiszem, hogy veszélyes lenne, inkább ennek egy ilyen marketing, meg nézői élmény oldalát világítanám meg, hogy amikor ugye Wimbledonba behozták azt a szabályt, hogy 11 után nem kezdődik meccs, kész. Nem csinálunk hülyét a nézőből. Amerikában ugye a New Yorkiak más, teljesen más típusú emberek, vagányak, más hőfokon égnek, de amikor két meccs előtte is ötszettes és elhúzódik, tulajdonképpen az igazi nagy mérkőzéssel már alig van néző, mert hát azért nem engedheti mindenki meg magának, hogy mondjuk évfél után 15 perccel kezdődő mérkőzésre úgy beüljön, hogy azt én majd még végig is tudom nézni.
Így van. Mennyire befolyásoló tényező az, vagy mennyire jelentőségteljes, hogy a tenisztörténelem legmagasabb pénzdíját osztják ki most a US Open-en?
Nem hiszem, hogy ez bárkinek számítana. Itt már a 20.-30. játékos is dollármilliómos, nagyon elszálltak a pénzdíjak, úgyhogy kevéssé a pénz motiválja ezeket a játékosokat. Hát már az első egy-két körben olyan összegeket osztanak ki, amit 15-20 éve a győztesek kaptak. Nem hiszem, hogy a pénznek szerepe van ebben.
Arra gondoltam, hogy azzal zárjuk egy kicsit ilyen bulvárosan, hogy micsoda világsztárok tűnnek fel a lelátón, ugye Ronaldo brazil labdarúgó, vagy Michelle Obama feltűnt a képernyőkön. Lehetne arról is beszélni, hogy ugye a marihuánás cigaretta már szinte zavaró a teniszezőknek, de mégiscsak zárjuk azzal, hogy 2001. szeptember 11-e a tragikus terrortámadás 25. évfordulója van ma, tehát nyilván ez is rányomja a bélyegét New York hangulatára. Lehetett látni, hogy 3000 drónból az ikertornyok vizuális képét megfestették, szóval itt most azért erről is szól ez a mai nap.
Hát igen, és én azt hiszem ezért lesz külön-külön jelentőség és hátborzongató élmény az amerikaiak mérkőzéssel, mert itt az egész nemzet fog egyesülni ebben a mérkőzésben, New Yorkban, egy olyan történet kapcsán, ami én azt hiszem, hogy össze fogja kapcsolni ezt a két játékost, a közönséget, a környezetet, a pályát, a stadiont és mindent. Ez itt egy nagyon szép emlékezés lesz egy csodálatos teniszünneppel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság.
Na Gyuri bácsi, mi legyen?
Pixa, jöhet a buli.
Már a csóromnál, és csórom vagyok, mert a pókerben nem jöttek úgy alapon. Ez dobta a gép, és már nem vagyunk rajok, de a kaszinóba remélem még dolgozhatok.
Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság, minden más csak hazugság. Megadta!
Sok-sok év, sok-sok kilométer, voltunk sokat a reptéren, szállt a sok-sok géphadár, és mindig szeretjük egymást, Klárikám. Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság, minden már csak hazugság. Megadta! Tudjátok, miért ilyen szép? Mert kordába van tartva. Klárikám, hol a Rolexen? Fiatalság, valóság.
Szabalenkát megadtam!
Futás a Nemzeti Sportrádióban.
Hamarosan 19 órakor kezdődik a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a budapesti atlétikai világdöntő. Ma már magyar sportolóknak is szurkolhatunk, például a kalapácsvető Halász Bencének. A helyszínről jelentkezik kollégánk Kreisz Bálint.
Mennyi a nézőszám és milyen időjárás van? Szerinted az atlétika versenyhez képest, vagy ehhez talán mondhatjuk, hogy ideális körülmények lesznek, nem?
Igen, bízunk abban itt azért. Ma reggel Budapesten ugye elég sok esőzés volt, most azonban már látszik az, hogy elkezdett kisütni a nap, azért nyilván még sok a felhő az égen, de nagy meleg biztosan nem lesz, ami azért az elmúlt hetekben vagy akár a Gyulai Memoriára nagy nehezítő tényező volt a versenyzők számára. Az biztos, hogy sok néző lesz. Ma reggel, amikor néztem a jegyeket, akkor már csak néhány szabad szék volt, és ugye az atlétikai világbajnokságra 2023-ra egy kétszintes lelátó részt építettek, amit aztán visszabontottak, így alakult ki a nagyjából 11-2 ezeres nézőszám, és ugye a pálya tetején, ahol a lelátó második része volt, ott egy futókört alakítottak ki. Most az atlétikai világdöntőre mobil lelátókat hoztak, úgyhogy most lehet ilyen másfél szintesnek nevezni ezt a létesítményt. A nézőszám az valahol nagyjából ilyen 17-18 ezer környékén lesz, ami úgy félúton van az atlétikai világbajnokság maximális befogadó képessége és az átlagos, mondjuk Gyulai Memóriára használt befogadó képesség között. A mai nap még van néhány elérhető jegy, de ezek már maximum csak 100-as nagyságrendben. A holnapi nap az teltházas lesz, ami pedig a vasárnapot illeti, ott is még néhány belépő van, de azok is már csak korlátozott számban, úgyhogy a hangulatra véletlen nem lesz panasz.
Reméljük. Bárint, hogyha körbenézel, akkor van egy ilyen déjà vu érzésed a budapesti világbajnoksághoz hasonlóan, most is minden profi, gondolom, hogy a látványelemek már a helyükön vannak, és igazi grandiózus versenyre számíthatunk.
Igen, bár azért ez egy teljesen más esemény lesz, hiszen ezzel a világdöntővel, ami első ízben lesz megrendezve, a World Athletics-ek nem kimondatlanul, tehát kimondatlan célja az, hogy megújítsa az atlétikát, és egy másfajta nézőközönséghez is eljutassa a saját termékét. Úgyhogy biztos rengeteg olyan dolog lesz, amit egyelőre még nem lehet észrevenni, mert mondjuk fényekkel oldják meg. Halász Bence beszélt arról a Nemzeti Sportrádió stúdiójában néhány nappal ezelőtt, hogy a kalapácsokat bekenik majd fluoreszkáló festékkel, arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni, és ugye az atlétikának az egyik legnagyobb problémája az a követhetőség, hogy egyszerre sok minden zajlik a pályán. Most a hírek szerint ez itt teljesen máshogy lesz, hiszen egyszerre csak egy esemény lesz, és a nézők figyelmét irányítani fogják fényekkel, hangokkal, és minden egyéb dologgal, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, de ez majd csak 19 órakor, amikor elkezdődik a program, akkor derül ki.
Ugye az olimpiai sportágak közvetíthetősége és népszerűsége kapcsán mindig elmondjuk, hogy legyen egy sportág minél követhetőbb, minél látványosabb, lehet akkor ez egyfajta tesztverseny, nem? És hogyha beválik, akár a 2028-as olimpián is esetleg használhatják ezt?
Igen, és az is fontos, hogy a sportolók véleményét kikérték arról, hogy mi hogy legyen, tehát őket is bevonták ebbe a folyamatba, ugye Armand Duplantis, aki rúdugróként, világcsúcstartóként az egyik legismertebb termék ennek a sportágnak, ő írta a hivatalos zenét, ami angolul a gold címet, magyarul pedig az arany címet viseli, és ezt majd egyébként vasárnap az utolsó verseny szám után elő is adja élőben, nyilván amellett, hogy ma rúdugrásban őt lehet látni Halász Bence és Molnár Attila mellett mondjuk. De ma a Lájsznak is voltak tanácsai azzal kapcsolatban, hogy mit és hogy lenne érdemes csinálni. Ugye eredetileg úgy volt, hogy ő is az indulók között lesz, azonban végül visszalépett és nem tudott elindulni. De Usain Bolt is az egyik nagykövet ennek az eseménynek. Szóval itt tényleg arról van szó, hogy a World Athletics nem csak saját maga kitalált egy irányvonalat, hanem a versenyzőket szorosan bevonta ebbe a folyamatba, és velük együtt lesz ez egy kísérleti dolog. Tehát nyilván, hogyha beválik, akkor ez akár az olimpiára is átterjedhet, vagy ott is használhatják bizonyos elemeit, és azt se felejtsük el, hogy hatalmas pénzdíjak vannak, ami még különlegesebbé teszi az eseményt.
Így van, beszéljünk egy kicsit a mai programról, a magyarokat már említetted, pontosan mikor lehet szurkolni és kikre érdemes figyelni.
Balázs Bence lesz számunkra a legkedvesebb, hiszen Swiss Európa bajnokról beszélünk, aki Birminghamben 84 méter 25 cm-ig jutott, és ezzel új országos csúcsot állított föl. A kalapácsvetés döntője 19 óra 15 perc környékén kezdődik, majd el itt azért jöhetően nagyon fontosak lesznek a kezdési időpontok, és rajta kívül lesz még a 4x100-as vegyes váltó, aminek a névsora egyelőre még nem ismert, hogy ki lesz az a négy ember, aki rajta áll. Molnár Attila és Enyingi Patrik a 400 méteres elődöntőkben áll rajthoz. Nekik a céljuk az, hogy bejussanak a fináléba, amit holnap rendeznek majd, és Kozák Luca a 100 gátasok mezőnyében is ott lesz. Úgyhogy jó néhány magyarnak lehet majd szurkolni a mai napon. A világsztárok közül pedig nyilván a kalapácsvetés döntője Halász Bencén túl is kiemelkedik, hiszen az év 8 legeredményesebb sportolója lesz itt, és Ethan Katzberget látni, versenyezni, úgyhogy Halász Bence az egyik legnagyobb rivális, az mindig különleges, és Armand Duplantisról se feledkezünk meg, aki tavaly ugye a Gyulai Memoriálon már ebben a stadionban állított fel egy világcsúcsot, és ez az utolsó versenye idén, tehát simán lehet az, hogy megpróbálja, bár azért küzdött sérülésekkel az elmúlt napokban, úgyhogy először nyerje meg a versenyt, aztán lehet majd világcsúcsról álmodni, de azért itt ma nagyon nagy sztárparádé lesz, és a másik két versenynapon is.
Kollégáink ott lesznek a helyszínen, úgyhogy interjúkkal, beszámolókkal jelentkeznek. Reisz Bálintnak köszönjük szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Többi el sem engednél, ha lennék vágyakoztál rég, ez ugye így van mi. Hiányzol érintés, ez most köztesség, szikrája tűnt kényelem. Hozzád visszaérkeznék, hogy köztünk úgy legyen ismét, mint mikor új volt még. Ölelj át még egyszer, élek a lélegzel, van ezt csak képzeld el. Ölelj át még egyszer, élek a lélegzel, van ezt csak képzeld el. Szép nagy az ellenfény bennünk, csend az egyszer, rég este van hű.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Izgalmas tájak.
Érdekes történetek, különleges ízek.
Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Egyelőre a Mercedes uralja a Madringet. Évvégéig üzemanyagár támogatást kapnak a dízelesek. Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. Akkor a délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB pontversenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, míg a Ferrari Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget, a vadonatúj madridi aszfaltcsíkon, ahol jelenleg is zajlik a második szabad edzés. Vereséggel kezdte a 3-3 elleni kosárlabda Európa-bajnokságot a magyar női válogatott. A Böröndi Vivien, Papp Claudia, Szabó Fanni és Tóth Franka összeállítású együttes a csoportkörben 17-15-re kikapott Szlovéniától. A belgiumi Antwerpenben zajló viadalt ma este az olimpiai ezüstérmes Spanyolország ellen folytatják a mieink. Végluca bronzéremért küzdhet ma este a judósok hazai budapesti Grand Slam versenyén. Az 57 kg-os vég a Vigaszágról jutott tovább. A 60 kilósok között versenyző Andrássy Márton ötödik lett, miután a bronzmérkőzésen Iponnál kikapott szlovén ellenfelétől. Szakaszt nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsibocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiírt versenyen számos világklasszis mellett részt vesznek a sporták hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa-bajnok Halász Bence. 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sport Rádió tudósít.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Évvégéig havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni. A Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő külön kiemelte a mezőgazdasági felhasználókat is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Donald Trump a Pentagonban azt mondta, 25 év telt el a terrortámadások óta, de az idő nem halványította el annak a napnak az emlékét. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, az Egyesült Államok akkor szembesült az igazi gonosszal. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napja programokra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban, túravezetőkkel több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kékkör 3 útvonalát, de egyénileg is lehet teljesíteni a távokat. Regisztrálni az esemény honlapján lehet. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Magyarországon elfogott magyar-amerikai állampolgárt, akit az Interpol szexuális erőszak miatt körözött, írja a polisz.hu. Az 59 éves férfi a gyanú szerint 16 alkalommal követett el erőszakot Illinois államban, ahonnan Magyarországra szökött, miután nevet változtatott. A magyar rendőrök tavaly fogták el Budapesten, majd miután szabad lábra került, augusztusban ismét őrizetbe vették.
Közlekedés.
Baleset történt a Szent István körúton, a nyugati pályaudvar felé a Honvéd utcánál. Szintén baleset volt a Tököli úton befelé a Mexikói úti kereszteződésnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Holnap napközben a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A Hazafutás utolsó fél órájában a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Jégkoronggal folytatjuk, hiszen tegnap este a Ferencváros 3-2-re nyert a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen a szuperkupáért vívott mérkőzéssel. Ha úgy tetszik, ezzel elkezdődött a 2026-27-es jégkorong idény. A mérkőzés után Spiller Istvánnal, az MTI szakírójával Erdei Márk beszélgetett.
Végét ért az idei szuperkupa, ugye a Ferencváros tudta megszerezni a kupát, 3-2 arányban győzték le a Budapesti Jégkorong Akadémiát. És hát a mérkőzést megelőzően Schleckmann már úgy fogalmazott, hogy egy igazi hoki csemegére van kilátás. Én azt gondolom, hogy ezt megkaptuk. Spiller István hogy látja?
Meglepően jó mérkőzés volt annak ellenére, hogy ez a szezon első tét találkozója, hiszen csak felkészülési meccsek, meg edzések tömkelege van a lábakban. Meglepően nagy volt az iram. Kellemesen paprikás. Tehát azért voltak szabálytalanságok, de érződött, hogy még úgy azért senki nem akarja másikat kiszórni mondjuk hetekre, hónapokra. Pont, és ez egyébként abból is fakadt, hogy szoros volt végig a találkozó. Tényleg le a kalappal mindkét csapat előtt, de különösen a BIA előtt, mert azért papíron őket esélytelenebbek lehetett tartani. Három légiósa van, hiszen az Erste Ligában indul, a túloldalon háromszor ennyi 9 légiós, hiszen az Osztrák Ligára készül mindkét brigád, illetve a Ferencváros pont egy hét múlva jövő pénteken indul a pontvadászat mindkét bajnokságban. Nagyon felpörögtek, nagyon tetszett a meccs.
Igen, azt mondjuk el, hogy jövő hét pénteken a Ljubljana ellen kezd majd a Fradi, és azt is élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Na de igen, azért voltak óriási ütközések az első harmadban. Úgy tűnt, mi a közvetítés során úgy láttuk Edvi László kollégámmal, hogy mintha azért kialakulóban lett volna egy-két bunyó, egy-két kesztyű ledobás. Végül lehet ez pont annak volt köszönhető, hogy azért rengeteg korábbi és csapattárs van, mert azért több BIA játékos játszott korábban a Fradiban, a Fradiból is többen játszottak korábban a BIA-ban. Ez azért számíthat mondjuk az ilyen bunyó közeli eseteknél?
Igen, én úgy számoltam, hogy 8 játékos volt a két csapatban, melyik itt is, ott is megfordult. A másik, mondom, hogy valóban ez tétmes, de igazából nem az. Tehát más célkitűzésekkel, más háttérrel vág neki mindkét csapat a szezonnak. Ráadásul az is érdekes, hogy mindkét csapatnak ez az otthon, az a Tüskecsarnok, hiszen
a BIA visszatért.
Visszatért Káposztás megyéről. Mindenki ismer mindenkit, még a Fradi az új légiósokat leszámít, vagy mindenki ismer mindenkit. Amennyire hoki férfi a sportág, az kijött benne, és én úgy érzem, hogy a játékvezetők is pont addig hagyták a szurkálásokat, beszólongatásokat, még egy-kettő mozdulat lett volna, akkor eszkalálódik a helyzet, és akkor lehet, hogy lett volna ökölcsata, de itt ez egy olyan pici piac ebből a szempontból, hogy itt egyik játékos se akarta a másiknak a idézőjeles likvidálását. Pont kellemes volt, és egyébként, ha belegondolunk, azért nem volt sok kiállítás, de minden az első, az néhány másodperc alatt gólra váltodott, tehát kis sem volt fizetődő, hogy te mondjuk még egyet odavakkancs, és akkor az már 2 perc, és akkor az meg belőle. Az ellenfél szoros meccsnél pont perdöntő tud lenni egy hátrány előnye.
Így van, és hát beszéltünk már arról, hogy mennyire is átalakult a két csapat a nyáron, azért voltak itt is, voltak ott is változások. Szám szerint a Ferencvárosnál 8 darab új játékos van, ugye az egyikőjük az utánpótlásba jött föl, tehát gyakorlatilag 7 igazán új játékosa van a Fradinak, és a BL-nak is szintén 7 új igazolása van, ahogyan említetted, gyakorlatilag az egész légiós sor kicserélődött, és 3-an maradtak a légiósok közül, illetve nem maradtak, hanem érkeztek, hogy egészen pontosak legyünk. A BL ugye a kétszeres magyar bajnok, a legutóbbi 2 idényben ők nyertek, és az Erste Ligában is azért elősen bontogatták a szárnyaikat tavaly. Nagyon-nagyon kevés hiányzott, hogy legyőzzék az elődöntőben a brassóiakat. Mit vársz idén a BL-tól? Meghatározóak lehetnek, látva ezt a keretet?
Nagyon érdekes mindkét csapat, hogyha egy évkönyvet lapoznánk vissza, hogy a 4-25 szeptemberre, és akkor BL a címvédőként nekivág a szezonnak, és nagyon beragad. És utána lapozol tovább, ugye tudjuk, hogy előre tudod, hogy mi a történet vége, és mégis happy end-el zárult nekik. Fradi, ilyenkor belapozott, életünk első osztrák szezonjára készülünk. Lapozott, és egy gólon, egy ponton a nagy rivális már hosszabb ideje osztrák ligás Fehérvár otthonában majdnem összejön az, hogy Fradi a történelem első szezonjába bejött. Most jön egy második, amelyet bejött a rájátszásba. És akkor közben sikerül magyar kupát nyerni, ezzel kivívja a jogot arra, hogy a szuperkupáért címvédőként léphessen pályára. Visszalapozok megint egy évre, 5-0 volt. Ugyanez a két csapat, ugyanitt 5-0, teljesen sima. Ma ott volt, de a legminimálisabb elosztás, ma 3-2. Egy nagyon érdekes 12 hónapon van mindkét brigád, és szerintem mind a kettő tanul belőle. Ezzel együtt a Fradinak szerintem sokkal nehezebb dolga lesz másodévesként az osztrák ligában. Nem csak azért, mert ami a teljes klub házatáján történik, hanem egyszerűen most már számítanak rájuk, jobban kielemzik őket.
Ez a meglepetés faktor, ezt kiveszik?
Igen. Szerintem igen. Tehát egyszerűen még akkor is, hogyha a Fradi nagyon jól tanult a Fehérvár korábbi osztrák ligás szezonjaiból. A BL pedig, ha tanul valóban a 12 hónappal ezelőtti sztoriból, nem szabad beragadnia. Nagyon nehezen kecmeregtek ki, aztán tényleg nagyon jól sült el minden, hiszen a magyar bajnoki címvédés sikerült, de azért nem jó állandóan a mezőny után kullogni. És a mai BL, mint a tüskecsalamot, le akar.
Abszolút.
Tehát rengeteg fiatallal mentek.
Felvették a kesztyűt, ezt kimondhatjuk talán.
De miért kezdett el, gyerek? Tényleg. Felvették a kesztyűt, ha már azt nézze, akkor már a 12 hónap ezelőtti szuperkupában is tanultak, tehát akkor ott az első harmadás, már 2-5 lett a vége. Jó lát bele ebbe a azon a meccsbe, de azt mondom, hogy inkább a szezonban vége.
Nyilván nincs könnyű dolga az edzői stábnak, Kangyal Balázsnak, valamint Marton Tibornak, de azért érdekes volt azt látni, hogy például a BA első sora az úgy nézett ki, hogy a fiatal 22 esztendős Nádasi Márton, a tavaly a FEHA 19 egyik házi gólkirály, ugye William Zepernik, valamint mellettük a rutin Nagy Gergő. Tehát ez volt az első sora a BA-nak. Talán ezen is még az érződik, hogy kísérletezik a mester?
Meg kell találni, igen, hát nem elég hosszú lesz a szezon, sérülések is lehetnek. Most is volt például Galajda az első harmadba kapott egy nagy ütközést, mit ad Isten, ő dönti el 4 percen belül a szuperkupát. Ugye Boros Nadinak is a végén volt egy ilyen felső testet ért lövése.
Ő be is ment utána az öltözőben.
Sokáig kimaradt, félszemmel néztem őt, de aztán az nem jó jel egyébként, ha bemész az öltözőbe, mert akkor vágd meg a meccs végén, ha az egészséged engedi, akkor ezek szerint neki nem, de majd néhány napon belül kiderül, hogy reméljük nem kell hosszút kihagynia, hiszen ahogy már említettünk, jövő pénteken már bajnoki rajt. Kísérletezések megvannak, egyébként azt több edzés, hogy egy rutinossal például a Nagy Gergő mellé beteszel egy fiatalabb srácot, de akkor ha nem, akkor az a kettőshez mellé beteszel egy gólérzékeny játékos, tehát ez egy jó a kémia szempontjából, jó el tud sülni, és akkor akit beírtak 4. sorba, Zimányi, ő lőtte a második ez ugyancsak vezetést jelentő volt, egy nagyon szép megugrásból, igaz, hogy hát ott a Fradi elcserélte magát. Szóval jó dolgok voltak mindkét csapat részéről, hiba benne volt, de én nagyon örülök neki, hogy ilyen iromban, ilyen intenzitással, a nemes értelmében az agresszivitásnak jött vissza erre a mérkőzésre. Ez egy nagyon jó hírverő, szezonfelhozó, szurkolók ismét megtalálják a hokit a hírekben.
És hát beszélgettünk már erről, ha már a szurkolóknál tartunk, aztán majd kitérünk a Fradira is, de ugye teltház volt itt a Tüskecsarnokban, több mint 2000-en látogattak ki erre a meccsre. Szerintem legyünk őszinték, azért látva azt a tendenciát, amely mondjuk a Sárközi Tamás emléktornánál volt, hogy nem tudták megtölteni a Tüskecsarnokot, ahhoz képest valóban kiváló volt a hangulat, és nagyon szívderítő ezt látni, hogy itt a nyár végén, talán az első igazi szeptemberi, az első igazi őszi napon ennyien kíváncsiak erre a két csapatra.
Igen, és ez ráadásul csütörtök, tehát a mi munkanap. Aki ennek a felelőse, az jól dolgozott, jól dolgoztak a szövetségben. A szurkolók biztos, hogy ki vannak éhezve itt. Erre is jó, hogy mondjuk elkerülöd a foci vagy a kézilabdás. Hétvégén kicsit kibújtunk, hétvégén atlétikai világdöntőn a hét túloldalán. Tehát azért ez a csütörtökben ilyen esti hetes kezdése, ez most így ült. Még időben haza is érsz, egy két fővárosi csapat találkozott azonos otthon mellett, és igen, jó ezeket újra átélni, és itt lenni a helyszínen, jó a feeling.
Nagyon igen, beszéljünk még picit a Ferencváros érkezőiről. Ugye Helyánkó az egyik, aki például gólt is tudott szerezni, mellette azért láthattuk például Siét, akinek magyar neve van, de ő egy kanadai úriember, David Sie, és mellettük még azért Carter Savoynak a nevét is érdemes behozni, akinek ugye itt volt a végén egy ordító zicsere, gyakorlatilag a saját harmadából üres kapura kellett volna, hogy beemelje a korongot. Hát ha ez alapján láttuk volna, akkor nem biztos, hogy elhinnénk, hogy őt annó 2020-ban az Edmonton a 100. helyen draftolta, de egyébként egy kiváló játék. Van szó, ez látszódott. Nála inkább azt hoznám be, hogy tavaly ilyenkor Brady Showtól, aki az akkori legjobb ferencvárosi volt, azért talán többet vártunk. Inkább kérdezem, mint mondom.
Vártunk és kaptunk.
Így van.
Mert ő volt a szuperkupa hőse, ha úgy tetszik.
Duplázott.
Igen. Tehát a Fradinál az, hogy ilyen nagyon közel voltak az előző első éves osztrák ligás szereplésnél, célfotóval maradtak le a rájátszásról, vagy hát a rájátszás előköréről, most ezen ne lovagoljunk. És akkor az az egy jó ajánló levél, hogyha innen egy minőségi játékost elvittek, valószínűleg szinte biztos financiális okok miatt, tehát ahova tartott, azért többet tud keresni.
Hát azért bocsánat, azt még azért hozzátenném, hogy a tavalyi utolsó Innsbruckról beszélünk, ugye, úgyhogy valószínűleg nem a szakmai előrelépés volt Brady Shownak a célja.
Innsbruck gyönyörű
egyébként,
de Budapest is. És akkor azért, ez a Fradi azért tudja azt, hogy mi nem pofozógépek voltunk az első szezonban sem, tehát akkor bátrabban lehet ide jönni, megpróbálják. Hát erről szól, ez a légiósok döntő részt befolyásolják egy csapat teljesítményét. Ugye az osztrák ligában is van ilyen, hogy amilyen bázisú csapat van, tehát nyilván magyar csapatnál magyar játékosok, olasznál olasz, osztráknál osztrák játékosok útlevéllel a kezükben. Azért itt a magyar mag is megvan, úgyhogy és például a mai győztes gól az magyar, az első gól az légiós volt, új légiós is betalált, az ember előny az nagyon szépen lejár, ahogy egy edző föl szokta rajzolni, hogy mit szerette látni, és azon be is verték ott a Castille a ficakba. Tehát fel van adva a lecke, mert most idején egy légiós, és nem úgy megy a Fradi, mint ahogy az első évben ment, akkor az neki is egyfajta bizonyítmány lesz. De ha például Fradi most a mai meccsen állít, hogy ide jön majd egy sima magyar bajnok, hát meglátta, hogy azért még van meló is, még a szezon kezdésig, viszont pont annyival meg a Fradi pont jobb volt, hogy itt a harmadik harmadban azért több helyzete volt, és akkor egy ilyen utolsó 4 perces, hogy mi szoktuk mondani, tunkolós góllal, tehát a kapu hátsó részét nem is érte a korunk. Annyira,
igen,
annyira...
Gyakorlatilag a BIA védője sodorta be a saját kapuját.
De néhány centivel ment át a golban, tehát nem egy hálószaggató lövés volt. De pont, és én nagyon örülök neki, hogy egy magyar játékos szerezte, de a Fradi akkor találja meg önmagát ebbe az osztrák ligába, ha nagyon egészséges lesz a magyar mag, amely, tehát ide is, tavaly is, Mihalik, Vaskami, stb. Hogy ők is úgy szépen beleérnek ebbe, hiszen például idejöttek, azt hitték, hogy a kibudjannak az Erste ligából, akkor mi osztrák ligások meg, akkor még, és erre mind a kettő lemarad a válogatott alcsoportjára, miközben Erste ligásként meg ott voltak. Tehát ez nekik is egyfajta ilyen, akkor még jobban figyeljünk oda a fejlődésünkre, fejlesztésünkre. Ez az egyensúly. Azt viszont ez egy szinte öröktörő, a másodévesként mindenhol nehezebb dolgod lesz, mint újoncként, akkor még úgy, jó, de aranyos, örülünk, hogy itt van. Ferencváros, Suhet, ezt Ausztriában ismerik, nem csak a jégkorong révén, hanem labdarúgás, nyilasi, akárki, tehát örülünk, hogy itt van, szintad a bajnokságnak, akkor most nézzük meg, mit tud másodévesként.
Még a legvégén térjünk ki arra, hogy már többször szó esett ugye a Fehérvárról, a Hidrofehérvár AB19-ről. Ugye szeptember 11-én lenne 51 esztendős ifja Bocskai Gábor, aki sajnos már nem élte meg ezt a kort, viszont az ő tiszteletére rendeznek majd vasárnap egy emléktornát, amelynek a keretein belül egy felkészülési mérkőzésen összecsap még egymással a Ferencváros, valamint a Fehérvár. A Fehérvár keretéről mit gondolsz? Azért ott is jelentős átalakulások voltak, ott is inkább a magyar mag lett többen, talán kevesebb a légiós, viszont a magyar mag így első ránézésre aztán lehet, hogy rám cáfolnak, de mintha egy picit gyengébbnek tűnne, mint tavaly, de hogy látta ezt a szakértő?
Akkor maradjunk mindennél a 12 hónapos ciklusnál, hogy megkérdezed a tavalyi, nem csak az összeállítást, edzői brigád, a menedzsmentet, mi minden történt Fehérváron azóta, és bejött egy Fradi, mint konkurencia. Öt kellett legyőzni az utolsó cset, nagy nehezen sikerült. Azzal lett meg ez az előselejtező, arra, és utána milyen szép. Tehát igazából milyen kicsi különbség van egy szezon szájéze között. És utána a Fehérvár meg büszkén állhatott ki a végén.
És hát büszkén is, mert jól helytáltak a rájátszásban. Igen. És milyen érdekes, amit már többször említettél, hogy a Ferencváros gyakorlatilag több pontot szerzett, mint a Fehérvár, hogyha nem vesszük bele az egymás elleni meccseket, mert azokat nyerte meg simán a Volán tavaly.
Tehát a Volára nem vár könnyű szezon, és most már a Fradi mindig ott lesz nekik, mint egy ilyen jelzőléc. A Fradit mindig meg kell nekik előzni, mi már régóta itt vagyunk, igaz. Tehát már gyakorlatilag a szaporói feljutás éve óta ott vannak.
Már közel 20 évről beszélünk, igen.
És a Fehérvárnak már volt, hogy döntőt játszott, tehát te ezzel együtt mindig ott van, hogy nekik kell nézni a Fradit. Ráadásul, ha belegondolsz így piactermelő szempontból, hogy egy magyar játékosnak eddig, ha följebb akart kerülni, mint az Erste Liga, akkor a Fehérvár egy jó belátható célpont volt. Tehát nem egy elrugaszkodott, hogy NHL vagy KHL, hanem egy először akkor egy osztrák liga. De most már a Fradi is belépett, és akkor már ő is lehet a játékos piacon egyfajta irányadó, hogy akkor ide vagy oda tudok már menni. Tehát bővült ez egy jó dolog, hogy bővült a magyaroknak a lehetősége. És a Fehérvának ez kapott egy gyönyörű otthont is. De szépen azért ugyanolyan barlangák, katlannák kell tenni, mint ahogy az általad szóba hozott, és állandóan szívfájdalmat okozó tragédia, ami Ocskai Gábor hiánya, halála, űr, ami van. Emlékszem még az első Ocskai tornára, emléktornára, felhívtam az apukáját, hogy megengedi-e, hogy én, illetve a gyerekeim dobják be a korongot. És az első Ocskai tornán a két nagyobbik, akkor még nagyon pici Spiller gyerek dobta be, és nekem mindig is egy ilyen ilyen jelzőlámpa volt az Acskai, hogy mit lehet kihozni egy magyar hokiból. Nagyon hamar itt hagyott minket. Fáj. Én nagyon remélem, hogy ez a hétvégi emléknap is egy méltó lesz hozzám, hiszen már nem abban a csarnokban zajlik, amit róla elneveztek. De mind a két magyar brigádnak nagyon sok sikert kívánok az osztrák brigádban, és akkor jövő pénteken majd belecsapom.
Ez volt az a futás, búcsúzik a műsorvezető.